Kérlek a mikrofonot? Jó, akkor ismét elkezdem. Ugye ezt mindenki látta, hogy Albert Einstein éppen elsüllyedt szégyenében egy fekete lyukba. Egy ilyen címmel kapcsolatban sok kérdés merülhet föl. Az egyik az, hogy ugye elkezdtük... Elkezdtük októberben a világegyetem történetét, és a múlt héten be is fejeztük. Akkor mi a csoda ez? Prolongálás, halál utáni élet, vagy egyáltalán miről van szó, hogy a márciusi hátrálévő heteket az öreg tudósok cseszegetésével fogjuk tölteni. Ez egyáltalán miről van szó? Másrészt, hát ugye Einstein annyi szépet és jót csinált életébe, most miért kell pont a legnagyobb tévedését felemlegetni? Vagy hát van annyi más mindenki, aki egész életében nem csinál más, mint tévedet, meg ilyenek. Hát a válasz az, hogy Einsteinnek, mint Jennynek a nagy tévedései is előre vitték a tudományt, és majdnem egy fél évszázaddal a halála után kiderült, hogy az, amit ő életében a legnagyobb tévedésének tartott, az talán mégiscsak igaz, természetesen nem úgy, ahogy eredetileg gondolta, hanem kicsit másképp, és most hirtelen egy nagy lökést adott a tudomány legújabb fejlődésének. Válasz viszont arra, hogy miért is van előadás a világegyetem vége után, ez pedig az, hogy az eddigi előadások során végig az úgynevezett standard modell, az univerzum történetének standard modellje alapján beszéltem. Tehát egyrészt a fizikából azt használtuk föl, és mindig azt emlegettem, ami általánosan elfogadott. Tehát például az elemi részecskéknek a standard modellje. Néha volt egy kis kitekintés, hogy mostanában éppen forrong, és próbálnak kitalálni újfajta modelleket, azokból esetleg más következik, de amik itt elhangzottak a világegyetem történetével kapcsolatban, azok lényegében az elfogadott fizikai elméleteken alapultak. Ugyanakkor magának a kozmológiának is van egy standard modellje, nagybomb, stb. Ez természetesen fokozatosan bővül, és néhány új ötlet menet közben beleépült. Lényegében az inflációt, amiről egyszer egy külön előadáson beszéltem, azt már a standard modell részének tartatjuk, és így tovább. De ennek a kozmológia sem kész és lezárt építmény. Vannak olyan éppen most vitatás alatt álló ötletek, amelyek talán módosítják azt a képet, bizonyos vonatkozásokban a múltat, illetőleg a jövőt, amiről korábbiakban beszéltem, és ezek a következő néhány héten ilyesmikről lesz szó. Tehát, hogy hát, ha nem egészen úgy volt, mint ahogy elmondtam, és hogyha bizonyos új fizikai kozmológiai elméleteknek igazuk lesz, akkor miben módosul ez a történet? A legutolsó előadásnak a végén már néhány szót szóltam erről, hogy az univerzum távoli jövője talán egy kicsit más fényben tűnik fel az újabb felfedezések fényében. Most ennek a részleteiről lesz szó. Ahhoz, hogy ennek az új felfedezésnek a súlyát megértsük, ahhoz vissza kell menni még a legelső előadásokhoz. Talán emlékeznek arra, amikor még a kozmológia történetéről beszéltem, szó volt arról, hogy nagyjából, amikor elfogadták a Giordano Bruno által kidolgozott világképet, tehát a végtelen világ egyenletesen teli pöttyözve csillagokkal, tehát a kopernikuszi elv, amit Bruno talált ki, és Kopernikusz nem osztott, stb. Tehát, amikor ezt a világképet elfogadták, ugyanakkor alakult ki a newtoni fizika, és a kettő egymással ellentmondásban volt. Newtoni fizika azt mondta, hogy minden test vonz minden testet, és ebből az következne, maga Newton rájött, de a követői nem foglalkoztak ilyen problémákkal, hogy akkor a testeknek össze kéne gyűlni egy kupacba. Később aztán egy csomó másfajta paradoxon is felbukkant, erről is beszéltem, és ezek mind a végtelen, öröki, térben végtelen, időben végtelen ideje létező univerzum, és a tényleges fizikának az összekapcsolásából eredtek ezek a problémák. Sokáig úgy oldották meg a problémát, hogy azt mondták, hogy fizikát ne alkalmazzuk a világegyetemre. Ez a sokáig, ez ugye azt jelenti, hogy vannak olyan országok, ahol hamar észbe kaptak az emberek, nálunk még a 70-es években is ezt mondták, nem az 1970-es években, és ezt mondták, hogy a fizika nem alkalmazható az univerzumra, nekem ebből még vizsgázni kellett. Na hát azóta az új kánonok még nem alkultak ki, tehát most éppen lehet beszélni róla. Később aztán, amikor ezt komolyan vették, ezeket az ellentmondásokat, akkor rájöttek, hogy a hagyományos fizika és a hagyományos kozmológia keretén belül ezek nem oldhatók meg, és többen kísérleteztek újfajta modellekkel. Az egyik maga Einstein volt, amikor megcsinálta az általános relativitás elméletet. 1915 végére lett kész vele, akkor hamarosan azzal kezdett foglalkozni, hogy na jó, ezt az új modern és a Newtonitól bizonyos vonatkozásokban eltérő gravitáció elméletet alkalmazzuk az egész világegyetemre, hát ha ezzel meg lehet oldani ezt a korábbi paradoxont, hogy a fizika és az a mindenki által elfogadott világkép, hogy egyenletesen statikusan de van pöttyözve a világ csillagokkal vagy csillagrendszerekkel, ennek az ellentmondását fel lehessen oldani. hogy akkor éppen frissen készen voltak az általános relativitás elmélet egyenletei, kicsiben, ha ilyen gyenge gravitációs terekre, mint a naprendszer, nem nagyon tértek el a megoldások a Newtonitól, külön kellett keresni. Biztos mindenki tudja ezeket az általános relativitás elmélet kísérleti bizonyítékokat, hogy a Merkur egy kicsit máshol van. Most tegye fel a kezét, aki emiatt rosszul alszik. Szóval. Most a Merkur 100 évenként 43 szög másodperccel odébb megy. Ha 42 lenne, akkor értenek, de 43 szög másodperccel odébb megy egy kicsit, mint ahogy azt Newton kiszámolt, tehát most Istenem. Szóval azért ma este lehetett látni este az égen a Merkurt egy pillanatra, a kosz miatt úgyse lehet látni, most akkor mi van. Ugyanígy az, hogy most egy szög másodperc, 1,7 szög másodperccel a nap mellett elhajlik a fény. Szóval ettől még az égbolt ugyanolyan. De nyilvánvalóan olyan jellegű kérdések, amiket szándékosan kerestek. Van egy új elmélet, és meg akarjuk keresni, hogy hol tér el a régi. A régi nagyon jól működött. Hogyha rettentő nagy különbségek lennének, akkor mindenki észrevette volna. Ha testek így esnének, miközben Newton azt mondta, hogy így esnek, akkor ezt mindenki észrevette volna azonnal, amikor kosárra akar dobni. De a newtoni fizika jól működött, és amikor van egy új, modernebb elmélet, amit nem közvetlen gyakorlati tapasztalat hívott ki, hogy meg kell magyarázni ezt meg azt a jelenséget, hanem elméleti okból dolgozták ki, akkor kerestek olyan effektusokat, ahol eltérések vannak. Tehát ezek a kis gyenge különbségek, ezek vannak, aztán ki is mérték, és mindenki nagyon örült neki, hogy az új elméletnek igaza van, de nem nagyon térnek el a jóslatok a newtonitól. Azóta már vannak olyan helyzetek, ugye ő a 97-es Nobel-díjat, hiszem azt adták, ugye 97-es volt az, nem tudod? Igen. Mindegy, szóval körülbelül akkoriban Nobel-díjat adtak azért, mert két égitest egymás körül keringése lényegesen eltért attól, amit Newton számolt. Nagy tömegű testek közel egymáshoz, gyorsan keringtek, stb. Itt már milliómod részben voltak már effektusok, tehát kicsit elkezdtek közeledni egymáshoz gravitációs hullámok kisugárzása miatt, és így tovább. Tehát vannak már olyan szituációk, amikor erősen eltér a fizika a Newtonitól, hát annak idején Einstein idejében ezt még nem ismerték. És Einstein arra gondolt, hogy viszont ilyen nagyban az egész világegyetemre alkalmazva ezt a fizikát, akkor talán vannak lényeges eltérések. Elkezdte kiszámolni, az volt a sejtése, hogy kijön belőle az a modell, amit Bruno kidolgozott. A newtoni gravitáció filozófiájában az ellentmondásban, hát ha az új bonyolult a fizikával nincs ellentmondásban. Na, nézzük meg, hogy csinálta ezt. Tudom. Az. Mennyire látszik. Tehát, hogy egy kozmológiai elmélethez mi kell, bemenetként az ember beteszi az einsteini gravitáció elméletet, a kozmológiai elvet, azt egy segédeszközként. Ugye az einsteini egyenletek rettentően bonyolultak. Ha leírom részletesen, akkor több oldalt megtöltenek, hát mire már van egy kompakt írásmód, de attól az még ugyanaz a bonyolult egyenletrendszer, amit reménytelen dolog megoldani. Maga Einstein azt mondta, hogy soha az életben senki nem fogja ennek exakt megoldásait előállítani. A kozmológiai elv az egy, ugye beszéltünk, hogy az anyag mindenhol egyforma, egy adott pillanatban mindenhol egyforma tulajdonságai vannak, izotróp és homogén módon oszlik el, ez rettenetesen leegyszerűsíti az egyenletek megoldását. Annyira, hogy exakt megoldások is lesznek, majd fölírom és megmutatom az egyenleteket. Másrészt be kell tenni a konkrét tulajdonságait az anyagnak. Tehát, hogy például feltételezzük, hogy porszerű, vagy sugárzást tölti ki, vagy ilyen meg olyan fajta anyag, milyen kapcsolat van a nyomás, a hőmérséklet, a energiasűrűség és így tovább, ilyen fizikai paraméterek között, ezek kellenek az egyenletbe. Egy ilyen egyenletből az ember kihozhatja a megoldásokat. Hát Einstein megpróbálta, és nem jött ki az a világmodell, amit ő várt. Ugye a világ öröktől fogva létezik, egyenletesen bepöttyözve. És ugye ez még akkor friss volt a dolog, a frissek voltak az egyenletek, és ezért azt mondta, hogy módosítsuk az egyenleteket. Hát ő hát ezt megfelelő módon csinálta a bonyolult matematikával, a tenzor egyenletekkel, de utólag aztán rájöttek, hogy ilyet már mások is csináltak az 1840-es években. Durván így módosította az egyenletet. Ugye erről már korábban volt szó, hogy Einstein egyenletek rövidítve és matek nélkül úgy néznek ki, hogy a téridő görbülete arányos az anyag bizonyos tulajdonságából összerakott matematikai mennyiséggel, a G az a gravitációs állandó, amit meg lehet mérni a laborban. Hát ennyi volt az eredeti Einstein-féle egyenletrendszer. Ez általánosította Newtonnak azt a törvényét, hogy a gravitációs potenciál változása az anyag sűrűségével arányos, és ott is volt egy arányos segítényező, ugyanez a G, tehát a gravitációs állandó. Ezt laborból kell mérni. Most mit jelent az, hogy ő ide hozzáírt egy extra konstanst? Azt mondta, hogy ehhez hozzá kell még adni egy picike állandót. Utóbb aztán kiderítették, hogy ez annak felelne meg, mint amikor a klasszikus gravitációs törvényhez hozzátennénk egy gravitációs taszítóerőt. Bármely test között fellép egy olyan vonzóerő, ami a távolságok négyzetével fordítva arányos. Minél közelebb vannak egymáshoz, annál erősebb. És ez pedig egy olyan taszítóerő lenne, ami a távolsággal arányos. Ha az a lambda konstans elég kicsi, akkor ezt a laborban büdös életben nem lehet kimérni. Tehát földi távolságokon, vagy naprendszerbeli távolságokon ez a taszítóerő ez rettentően pici. Mindenféle más effektus, a bolygóközi pornak a súrlódása, vagy ilyesmi, ez bőven elnyomja. Viszont kozmológiai távolságokon ez nagyjá válik. Addigra viszont lecsökken az 1 per R négyzetes gravitációs erő, hogyha a távolság nagy. Nyilván ebből azt következik, hogy van két különböző előjelű erő, amiből az egyik a távolsággal nő, a másik a távolsággal csökken, akkor van egy bizonyos távolság, ahol ezek egyensúlyba jutnak. Hát ez nyilván függ a gravitációs állandótól, meg ettől a lambdától. Ez a lambda egy önkényes paraméter az elméletben, és be lehet állítani ugye ezt a konstanst, hogy ez a távolság, ez például megfeleljen a különböző galaxisok távolságának. Annak idején nem ismerték pontosan a galaxisok távolságát, most se ismerik igazából pontosan. Mióta én figyelem, azóta szerintem 4-szer távolodtak el a galaxisok, de nem igazi mozgása, hanem újra skálázták a térképeket, mert rájöttek, hogy a közeli csillagoknál, stb. Pontatlan a csillagászati skála. Szóval én még úgy tanultam, hogy az Andromeda köt fél millió fényévre van pillanatnyi a 2,2-nél tart, és valószínűleg megtávolodni fog. Mármint emberi életkorban. Mindenesetre Einstein akkor megsatszolta, hogy milyen messze vannak azok a bizonyos ködök, vagy egyebek, amiket akkoriban láttak, és be tudta állítani a paramétert úgy, hogy ez a bizonyos távolság, ahol a vonzó meg a taszítóerő kiegyenlíti egymást, ez körülbelül ennek feleljen meg. Nyilván matematikailag sokkal bonyolultabb volt, hiszen a látásátültő esemét egyenletét oldotta meg, de fizikailag ez volt mögött, hogy vonzó és taszítóerők egyensúlyát tételezi fel. És akkor mi történik? Hát akkor adott távolságban lebegnek egymáshoz képest ezek a galaxisok, és se nem hat rájuk vonzóerő, se nem hat taszítóerő. Tehát kijön az a bizonyos statikus világ. De mit jelent egy ilyen lambdának a feltételezése? Einstein nyelvén azt jelenti, megint nézzük meg ezt a képet, hogy minthogyha nem lenne anyag a térben, az üres térnek is van negatív görbülete, minthogyha egy ilyen antigravitáló taszító anyaggal lenne megtöltve a tér. Ez egy ilyen típusú valami. Ugye mindig szokták azt a bizonyos gumilepedőt rajzolgatni, amit az anyag úgy begörbít. Hát olyan, mint hogy az már eleve meg lenne feszül, amikor nincs ott semmi, akkor is valahogy feszül, és rúgja szét a arra járó részecskéket. Vagy hát a hagyományos nyelven elmondva, egy ilyen univerzális taszítőre, ha nincs ott semmi, akkor is taszít. Ezt úgy nehéz elképzelni, hogy semmi taszít, de mindesen matematikailag meg lehet tenni. Ez a megoldás, ami kijött ebből az egyenletből, ez úgy szemlélthethető, még egyszer ez nem a megoldás, hanem ennek egy modellje, és ezt senki ne vegye komolyan. Volt már sajnos több olyan ember, aki egy ilyen ismeretterjesztő előadást komolyan vett, és akkor hoztak nekem olyan dolgozatot, ahol ezen az ábrán elkezdtek szerkesztgetni, és akkor én azt akarom most mondani, hogy ez itt a világegyetem felszínének a modellje, tehát ehhez érintőt kívülről nem érdemes húzni, és akkor viszont ilyen szerkesztéseket csináltak többen, hogy majd ott fognak találkozni a galaxisok meg egyebek. Még egyszer ez egy modell. Úgy lehet elképzelni, mint egy felfújt lufit, amit megtöltünk gázzal, és a gáz nyomná szét, ez felel meg az általános taszításnak. Viszont vannak rajta azok a pontok, amiket összekötnek azok a hálószemek, és azok meg húzzák össze egymáshoz képest ezeket a szomszéd pontokat. Ez felel meg a szomszéd objektumok közötti gravitációs vonzóerőnek. Nyilván egy adott hálószem erőnél és adott nyomásnál beáll egy egyensúlyi méret, és akkor se nem tágul, se nem húzódik össze, hanem úgy van nyugalomban. Tehát ez lenne a statikus modell. Milyen tulajdonságai vannak ennek? Úgy most mondom ebben a kétdimenziós, tehát gömb felületben, hogy ahogy a földgömbnek is véges a felülete. Tehát nem lehet végtelen nagy területet elfoglalni, hiszen az összfelszín az véges, akkor háromdimenzióban egy ilyen objektumnak véges a térfogata, ki lehet számítani, hogy mekkora az össztérfogata. De nem úgy véges, mint mondjuk ennek a szobának, hogy megyek és elérem a falat. Vagy mondom, még egyszer hasonlóan, a körnek a kerülete véges. De nem úgy véges, mint egy egyenes szakasznak, hogy megyek, aztán kop. Megyek körbe, és akkor már megint ugyanott vagyok. Valami ilyen értelemben a gömbfelszín véges, és a megfelelő háromdimenziós gömbnek a térfogata is véges. Véges, de határtalan. Azzal, hogy határtalan, azzal teljesíti a kozmológiai elvet. Nyugodtan el lehetne képzelni olyan világot, ami véges, de határos. Biztos többen látták azokat a rajzokat, amik a középkori világmodellt ábrázolták. Nagy korong, és akkor elmegy az ember a szélére, és lelúgatja a lábát ott a nagy semmibe. Ez nem teljesíti a kozmológiai elvet, mert vannak olyan pontok, amik mások. Ugye benne a korong közepén lehet jobbra-balra sétálgatni, ott a világ végén meg csak egyik irányba lehet onnan eltávolni, másik irányba nem lenne jó elmenni. Tehát ennek a különböző pontjai más jellegűek. Egy gömbfelszínnek minden pontja egyforma. Most a földgömbben is eltekintve attól, hogy bizonyos helyeken hegyek vannak, máshol hideg meg meleg, de geometriailag így a gömbfelszín pontjai egyformák, tehát ennek megfelelő térnek, geometriai térnek is minden pontja egyenértékű, nincs széle. Ez, amit matematikán nem iskolázott és ilyen előadásokon nem járó emberek nagyon nehezen tudnak elképzelni, hogy az ősrobbanás sem olyan robbanás, mint egy bum, és akkor itt mennek a leggyorsabb és stahanovista repeszek, azok nagyon gyorsan hasítanak elől, és akkor ők mennek a semmibe, és a többiek mind mögöttük. Nem ilyen az ősrobbanás. Mindenki körül mennek a további repeszek, és akárki néz körül, mindenhol látja maga körül a szomszéd galaxisokat, messze-messze. Persze nyilván nem ilyen kevés van, mert akkor előbb-utóbb felismerni magát, hanem a fény például körbe tudná járni ezt a gömböt. Jó sok van, egyenletesen benépesítve, és nincs közöttük kitüntetett. Mindjárt azt mondja az ember, hogy persze, tehát a gömb középpontja az egy kitüntetett pont, de a gömb középpontja, a geometriai, az nem tartozik a modellhez. Csak a gömb felszíne alkotja ezt a világot. Ilyenkor szokták mondani, hogy kétdimenziós kis bogárkák lennénk, és ott sétálgatnak a felszínen, és nem bírnánk elképzelni a harmadik dimenziót, akkor ennek a gömbnek a középpontjáról nem lenne fogalmunk, csak a gömb felszínéről. Hát valami ilyesmi módon kell elképzelni, mert a harmadik dimenzióba megyünk. Ezzel nem azt mondtam, hogy van egy negyedik dimenzió, és abban gömbölődik a gömb. Ezt már Gauss tudta az 1810-es években, csak mostanában az ismeretesztő könyvek írói közül sokan nem tudják, hogy nem úgy kell ezt elképzelni, ahogy a kétdimenziós gömb felett a háromdimenziós térbe van beágyazva, akkor bizonyára ez a Einstein-féle háromdimenziós gömb az egy négydimenziós térben van, szó sincs róla. Már Gauss kiszámolta az 1820-as években, hogy ezeket a felületeket önmagukban lehet jellemezni, anélkül, hogy elképzelnék, hogy benne vannak egy külső térbe. Mi nem bírjuk elképzelni, hogy a gömb felett ne legyen benne a külső térbe, hát erre való a matematika, hogy amit az ember nem bír elképzelni, azt mégiscsak kezelni tudja. Tehát nem azt kell mondani, hogy van itt egy ilyen nagy külső tér, és abban lebeg ez a gömb. Tehát még egyszer, ez egy véges, de határtalan kétdimenziós felület, és egyenletesen elosztott, egyenrangú tömegpontok vannak rajta, mindenhol ugyanakkor a görbület. Tehát Einsteinnek a világa, amit úgy tudott elérni, hogy betette ezt a bizonyos lambda kozmológiai állandót az egyenleteibe, ez megvalósította azt, ami a korábbi évszázadokban nem történt meg, modern természettudomány megszületése óta, hogy a csillagászati világkép és az éppen aktuális fizika egységbe jutott, és nem volt köztük ellentmondás. Ugyanakkor ez az így módosított általános relativitás elmélet a közönséges naprendszerbeli tapasztalatokkal sem volt ellentmondásban, hiszen a naprendszerben nem lehetett kimérni ennek a lambdának a hatásait. Most ez nem szép dolog, ugye ez olyasmi, mint hogy azt mondanák, hogy a hegyen túl ott állnak a kisangyalok, és nem engednek oda bennünket, azok ilyen, ami megyényi méretben még nem érvényesek, de hogyha az ember 100 km-nél messzebbre akar menni, akkor új fizikai és politikai törvények lépnek életbe, és nem engednek átkelni a hágókon. Ez olyasmi, hogy hát hogyha megmérnénk, elmennénk kozmológiai távolságba, akkor lehetne mérni, de úgyse tudunk elmenni. Nem szép dolog ez, de hát attól még működik. Ennek a világnak nincs vége, és például körbe lehet járni. Ennek az egyik ellenőrzési lehetősége az, hogy megvárom, amíg a fény körbeér, és meglátom magamat. Mást is mondod, látom ezt a bizonyos ellenlábást. Itt vagyok én, és arra nézek meg, a másik irányba nézek, sőt, nem csak két irányba lehet nézni, errefele is. Akármilyen irányba nézek, egy bizonyos távolságban ugyanazt az objektumot látom, aki pont a túlsó oldalon van. Ne felejtsük el, hogy csak a gömb felszíne a világ, tehát a fény ezen terjed így körbe-körbe minden irányba. Tehát minden irányban ugyanazt az objektumot látom egy bizonyos távolságban. Sőt, ha nagyon megerőltetem a szememet, megvárom, amíg a fény körbeér, és akkor magamat látom. Pontosabban a hátam közepét. Egy ilyen világban egészen más hangsúlyt kap az a mondás, hogy akkor lássam, amikor a hátam közepét. Hát akkor rögtön Nobel-díjat kapok, ha meglátom itt a hátam közepét, ennek a világnak a túlsó végén. Egy probléma van. Ha ez a világ elég nagy méretű, tehát ilyen milliárd fényévnyi ez a kerület, akkor elég sokáig kell ott átcsorognom, amíg a fény körbejárja. És akkor esetleg már nem látom meg a hátam közepét, meg ilyen, ezek technikai problémák. Tehát mondjuk, ha magamat nem is, de a mi galaxisunkat meg lehetne látni valahány milliárd fényévre. Az a kérdés persze, hogy hogy ismerjük meg. Lát az ember a csillagászati fényképeken egy csomó galaxist, ez a miénk, ott a rendszámok. Szóval sajnos nincsenek a galaxisok a rendszámok, hogy fel lehessen ismerni, hogy melyik. Biztos hallottak arról, hogy mostanában galaktikus lencse effektusokat, vagy ilyen gravitációs lencse effektusokat fedeztek fel, tehát egy közeli galaxis, egy távolinak a fényét így kétfelé kanyarítja, és a kétfelől látom ugyanazt az izét. Hát miről ismerem meg, hogy az ugyanaz az izé, két pöttya fényképlemezem? Ha viszonylag közel és struktúráltak, hogy az alakját is meg lehet ismerni, színét, stb., hogyha spektroszkóppal megvizsgálják, akkor az már sokkal gyanúsabb, hogyha két a képen egymáshoz viszonylag közeli és geometriai és hasonló objektumnak nagyon hasonló a színképe. Az már nem lehet véletlen, az már valószínűleg ugyanaz az objektum, csak kétszer van lefényképezve. Most valami ilyesmit kéne csinálni egy ilyen világban is, hogy körbenéznénk. Volt egy másik javaslat, hogy csináljunk galaxis statisztikát. Tessék elképzelni, ez itt a sík tér. Tegyük fel, hogy pontosan tudok távolságot mérni, meg tudom állapítani egy adott csillagról vagy galaxisról, hogy milyen messze van. Akkor magam körül rajzolok egy erre egy sugarú gömböt, egy vékony réteget, és megnézem, hogy ekkora távolságban ezen a gömbrétegen belül hány galaxis van. Hát kiszámítja az ember, mennyi is van? Hát ennek a felszíne 4 PR négyzet, vastagsága delta R, akkor a térfogata ennyi. Meg ugye a kozmológia elből következik, hogy adott térfogategységben ugyanannyi galaxis van, hát feltéve, hogyha elég nagyban számoljuk ezeket a térfogatokat, akkor a benne levő részecskézben egy galaxisok száma az ennyi lenne. Ha egy másik gömböt rajzolok, ugyanilyen vastagsággal, de nagyobb sugárral, akkor oda az R2-t kell beírni. Ez azt jelenti, hogy az adott távolságban levő galaxisoknak a száma arányos a távolság négyzetével. Hát akkor vonjunk gyököt a számból, akkor ez a szám, ez arányos a távolság, akkor egy ilyen grafikont kéne kapni, hogy a statisztikát csinálunk a galaxisokról, hogy az adott távolságban levő galaxisok számának a négyzetgyöke a távolsággal így egyenesen arányos. Hát ehhez az kéne, hogy csináljunk ilyen statisztikát. Einstein idejében ilyen statisztika nem állt rendelkezésre, többen azt se tudták, hogy vannak galaxisok, akkor azon éppen még töprengtek, hogy az most volt a lemezen valamit a tejútrendszerbe, vagy pedig távoli csillagváros. Most már meg lehetne csinálni ezt a statisztikát. Sokszor beszéltem itt arra a nagy égbolt felmérésről, ami 5 évig folyt, és automata teleszkóp gyűjtötte a rengeteg adatot. Egyebek között kiszámolták egy csomó objektumnak a tőlünk való távolságát is. Tehát most már lehet ilyen statisztikát csinálni, hogy bizonyos távolságban hány objektumban. Igen?
Lehet csinálni. Fényességet írt föl, és akkor ott hívják, hogy log-n-log S. A galaxisoknál nem lát semmit, de a gamma bursztöknél megnézett. Log-n-log S ugye a geometria miatt mínusz kétharmados
lehetősége
van, és a gamma bursztöknél láttuk, hogy elhajlik föl.
Ilyesmi. Igen. No, ezt akarok éppen mondani. Mi van akkor, hogyha a világ nem ilyen sík? Ugye itt kihasználtuk az euklideszi geometriát, hogy a gömb felülete ilyen. Nézzük meg ugyanezt egy gömbön. Most egy kört akarok rajzolni, de ezt tessék egy dimenzióval magasabban elképzelni. Hogy itt kanyarodik a sugár. Tehát így méri a gömb, felszínén méri az ember a sugarat, és utána akkor itt van ez, hogy mekkora ez a kerület. Hát egy ilyen körnek a kerülete, akkor nem 2 pi r-szer ez a kerület, vagy ez a sugár, ugye itt a sugár még jobban látszik, hogy kanyarodik, hanem ennél lassabban fog változni. Mi több, hogyha túlmegyünk az egyenlítőn, akkor ez a körkerület egyre kisebb lesz. És akkor elérkezünk az ellenlábashoz, akkor nullává válik. Tehát, hogyha ezt a rajzot elkészítjük, akkor az egyenes helyet valamilyen kunkort fogunk kapni. Volt már korábban szó, hogy van egy másik fajta, egy ilyen negatív görbületű modell, ott viszont akkor ellenkező irányba kanyarodna ez a görbe. Na hát, az a teendő, hogy mérjünk ilyeneket. Már sokszor volt arról szó, hogy nagyon nehéz galaktikus távolságokat mérni, mert hogy nem ismerjük pontosan a csillagászati távolságokat, mostanában éppen a Hubble állandó alapján méregetik, tehát a táguló világnak a törvényei alapján. De tegyük fel, hogy ezt annak idején sikerült volna megcsinálni, akkor el lehetett volna dönteni, hogy olyan-e a világ, mint ahogy Einstein mondta, és így elkanyarodik ez a görbe. Az egészet bonyolítja természetesen az, hogy egy kicsit várni kell. Tehát amikor ilyen távolságokat méricskélünk, akkor ami messzebbre van, az a múltban van, tehát ennek az objektumnak a korábbi állapotát látjuk. Na de ne felejtsük, hogy ebben a modellben benne volt az, hogy statikus. Tehát időben mindig egyforma. Akkor nem baj, hogy valami messze van, korábbi állapotban látjuk, hát ugyanolyan volt, mint most. Ebben a modellben nincs benne például az sem, hogy a galaxisok fejlődnek. Akkor ilyesmire nem gondoltak, hogy fiatalkorukban mondjuk fényesebbek voltak, hogy kihaltak belőle a fényes csillagok, vagy éppenséggel valamiért, hogy öregednek, akkor fellángolnak. Ilyen típusú effektusokra nem gondoltak. Egy statikus világban nyilván tök mindegy, hogy mennyi ideig megy a dolog. Na hát ez a modell több okból nem vált be. Egyrészt, mert később kiderült, hogy a világegyetem tágul, ilyen statisztikákat nyilván lehet csinálni, Pista mondta, hogy tényleg csinálnak is. Csak hát figyelembe kell venni azt a bonyodalmat, hogy ezek a távolságok időben változnak. Valamilyen függvény alapján változik a világegyetemnek a mérete. Olyan, mint hogyha ezt a gömböt felfújnák, vagy ezt a síklapot így nyújtanák szanaszét. És nyilván akkor az, hogy egy adott távolságban mennyi van, az nem csak a geometriától függ, hanem a tágulás ütemétől is. Tehát a konkrét modellt is figyelembe kell venni. És mivel hogy a világegyetem véges ideje létezik, ezért azt is tudni kell, hogy bizonyos ideje másfajta állapotban voltak a csillagok, a galaxisok, sőt, ha nagyon messzire visszamenjünk, akkor nem is voltak még csillagok, meg galaxisok. Tehát ennél sokkal cifrább a helyzet. De ilyen alapon levő méréseket most is végeznek, csak a sokkal bonyolultabb modell alapján. Ennek a hajdani Einstein modellnek nem ezt tett be. Ugye, kiderült, hogy ez annak ellenére mindjárt jókat lehet róla mondani, hogy ez a Bruno-féle világkép fizikai realizációja homogén izotróp statikus határtalan, ahogy a nagykönyvben meg van írva, összhangban a fizikával, csak nem stabil. Mi történne benne, hogyha véletlenül valahol egy kicsit föllépne egy sűrűsödés? Tessék elképzelni ezt a bizonyos egyensúlyt, hogy egy adott galaxis, a környezetében levő galaxisoknak a vonzóerőt érzi, meg ezt az általános taszítóerőt. Ha valakihez közelebb megy, akkor a vonzóerő felerősödik, hiszen a vonzóerő az kisebb távolságnál nagyobb. Taszítóerő meg kisebb távolságnál kisebb. Hát akkor a vonzóerő fog győzni, akkor még közelebb megy, és így tovább. Ha viszont valahol véletlenül egy kicsit ritkult az anyag, akkor ott a vonzóerő gyengébb lesz, a taszítóerő erősebb, és akkor még messzebb mennek. Pozitív visszacsatolás lép fel. Magyarul ez az egyensúly instabil. Egy picit eltérünk az egyensúlytól, mint a hegyére állított ceruza, ez az eltérés egyre nő. Ezt így szokták lerajzolni, hogy az a bizonyos egyensúlyban levő háló valahol egy kicsit így egyik helyen összehúzódik, másik helyen kitágul, akkor a lufi ott kitüremkedik belőle, és aztán arra fölfúvódik, a másik rész meg összehúzódik, abszolút instabil. Egy ilyen világ egy pillanatra sem maradhatna fenn, nem hogy örök időkig. Most történetileg ugye úgy volt a dolog, tehát 1915-re megcsinálta Einstein ezt a modellt, mert az általános relativitás elmélet, 17-ben publikálta ezeket a cikkeket a kozmológiáról, és aztán hamarosan megmutatták neki, hogy ez instabil. Először nem akarta komolyan venni, ugyanakkor viszont Friedman Leningrádban Az eredeti, módosítatlan, lambda nélküli Einstein egyenleteket megoldotta, és abból kijöttek azok a már sokat rajzolgatott tágulási görbék. Az, hogy a világegyetem nem statikus, hanem a mérete időben változik, tágul, és az a háromfajta görbe, amit mindig leszoktam rajzolni, kitágul és visszahuppan a nagy recsbe, vagy a végtelenségig tágul, és a köztük levő piros elválasztó görbe, ezeket kiszámoltam. Most az történt, hogy elküldte a cikket Einsteinnek, és Einstein azt mondta, hogy hülyeség, és hát nyilván tenkintély uralom az már akkoriban is volt, senki nem foglalkozott komolyan a Friedman-féle cikkkel. Friedman egy expedíció meghalt, tehát ő már nem érte meg azt, hogy később diadalmaskodott az elmélete. Érdekes módon két úton diadalmaskodott, egyrészt elméletileg, tehát megmutatták, hogy ez az akkoriban elfogadott és ünnepelt Einstein-féle modell, ez hibás, mert instabil, másrészt pedig kísérletileg, hogy Hubble 1929-ben felfedezte a világegyetem tágulását. Van egy neves, főzetes fénykép, ahol Hubble találkozik Einsteinnel, megmutogatja neki ezeket a bizonyítékokat a galaxisok távolodására, azt a bizonyos görbét, hogy a sebesség, tehát a örösletoldásban kiszámított sebesség arányos a távolsággal, és Einstein akkor elfogadta, hogy tévedett, nem a statikus modell az igazi, a világegyetem nem állandó állapotú, hanem tágul, és nagyon becsületesen elismerte, hogy Friedman ezt már kiszámolta, csak hát Friedmannak akkor ez már hiába volt, mert ez már a halála után történt. Ezután akkor mindenki komolyan vette a táguló világegyetemet, egy ideig csak a geometriai modellt, és arról már részletesen beszéltem, hogy 1948-ban vetette föl Gamow néhány munkatársával azt, hogy az időközben a fizika másságaiban bekövetkezett fejleményeket össze lehet kapcsolni ezzel a valahogy önálló és különálló módon fejlődött kozmológiával. Nézzük meg, hogy egy ilyen táguló geometriájú világban mi történik, hogyha beletesszük az anyagot a konkrét ismert tulajdonságaival, kvantummechanikával, plazmafizikával, részecskefizikával. És akkor ebből rögtön kijött az, amit majd mi utólag nagy bumnak hívunk, ugye Hoynak az elnevezés alapján, hogy amikor kicsi és sűrű volt a világ, akkor forró volt, végtelen gyorsan tágult, és ez nagyon hasonlít egy bumra. Pontosabban abszolút nem hasonlít, csak ahogy ezt az előtt megbeszéltük, nem olyan, mint egy robbanás, de forró volt és gyorsan tágult a világ. Ennek a modellnek a bizonyítékára viszont 1964-ig kellett várni, amikor felfedezték a háttérsugárzást. Innen a sztorit már részletesen ismerjük. Na most ebben a sztoriban van egy logikai bukfenc, logikai hiba. Ugye gondoljuk végig, van egy eredeti modell, amiből nem jön ki a statikus világ. Szeretnénk azt, hogy statikus világot kapjunk, ezért módosítjuk a modellt. A módosított modellből kijön a statikus világ, akkor mindenki örül. Ezek után kiderül, hogy a világ nem statikus, hanem tágul, akkor eldobjuk a módosított modellt, visszatérünk az eredetihez, amiből kijön az, hogy tágul. Mi a logikai hiba? Az, hogy hát, ha a módosított modellből is kijön a táguló világ. Tehát attól még nem kell eldobni a módosított modellt, hogy felfedezték a tágulást, akkor meg kell vizsgálni, hogy vajon az első vagy a második modell, vagy esetleg még egy harmadik lesz az igazi, és melyik illik legjobban a tágulásnak a paraméteréhez. Annak idején ezzel nem sokan foglalkoztak, de voltak, akik foglalkoztak. Lemaître nevű kozmológus megcsinálta ezeket a modelleket is. Tehát matematikailag megoldotta Einsteinnek az egyenleteit, a módosított, a lambdát, a kozmológiai állandót tartalmazó egyenleteket megoldotta táguló világegyetemre. Kiderült, hogy annak a modellnek, amiben van lambda, annak megvan az Einstein-féle statikus megoldása, de van még több másik megoldás, mindjárt megmutatom lerajzolva őket. Tehát az a tisztességes hozzáállás ilyen esetben, hogyha komoly emberek felvetettek komoly elméleteket, és kiderült, hogy nincs benne, hogy mondjam, látható hülyeség, tehát nem olyan, hogy elsőre ordít, hogy azt írták bele, hogy 0 egyenlő 1-el, és akkor ebből aztán minden következik, amit komoly elmélet, akkor vizsgáljuk meg ennek a következményét, stb. Ez is egy a lehetséges felsengő elméletek közül, aztán majd meglátjuk, hogy melyikből mi jön ki. Hát utólag könnyű okosnak lenni, főleg, hogy most már vannak számítógépek, és azok kapásból megoldják az egyenleteket, ezért az ember előveszi, hogy milyen jellegű megoldásai vannak. Most aki áll, az üljön le, mert egyrészt képletek lesznek, másrészt angolul. csak úgy ijesztek őket is képpen. Tehát ezt a matematikai konferencián mondtam, mert nem kell a dolgokat részletébe érteni. Itt van az a bizonyos nevezetes egyenlet, amit meg kell oldani. Mi is ez? Nem írtam fel az eredeti Einstein egyenleteket, mert akkor azt még néhány óráig kéne írogatni. Mondtam, hogy ha figyelembe vesszük, a kozmológia elvet az rettentően leegyszerűsíti az Einstein egyenleteket. Lényegében egyetlen változó marad benne, az, hogy milyen ütemben tágul a világegyetem. Tehát két objektum közötti távolság egy adott függvény szerint fog nőni, és azt a függvényt kéne meghatározni. Hát ez az, amit leszoktam rajzolgatni, ez az időnek egy adott függvénye. Mi van inputként egy ilyen egyenlet mögött? Hát maga az egész általános relativitás elmélet, az a feltevés, hogy a kozmológia érvényes, tehát egy adott pillanatban mindenhol egyforma a dolog, ebből matematikailag egy csomó dolgot lehet vezetni. Még egy be van téve, ugye emlegettem, hogy kell hozzá egy állapot egyenlet, ami az anyag tulajdonságaira vonatkozó modell. Sokfélét be lehet tenni, például az, hogy a világegyetemet sugárzás tölti ki. A mai világegyetemnek nem ez a jó modellje, hanem a por. Olyan, mintha a víz helyett a sivatagi porviharral foglalkoznánk. Ha valaki esetleg olvasta Feynmannak a mai fizika című középiskolai jellegű ismeretterjesztő könyvét, abban van egy hidrodinamikai rész, és akkor az két fejezetből áll, a száraz víz áramlása, meg a nedves víz áramlása. A száraz víz, amit ilyen komoly emberek írtak fel annak idején, mint Euler meg Bernoulli ezt a modellt, ez egyetlen dolgot nem vesz figyelembe, hogy a víz nedves. Tehát a részecskéinek valami köze van egymáshoz. Szóval nagyon szép matematikai egyenletek vannak, esetleg meg is lehet oldani, hogy kell ezt finoman mondani, hogy a mérnökök meg ne sértődjenek. A repülőgépeket még ma is ennek alapján tervezik, szemkörüli áramlást ennek alapján szokták kiszámolni. Igazán jól leírja ez a porvihart, amikor a sivatagi szél fölkapja a port, és a porszemcsék mennek egymás mellett, és úgy áramlanak. Időnként sűrűsödnek, időnként ritkulnak. Nincs benne az, hogy a részecskék kölcsönhatnak. A víz molekulák, amik ütközés miatt nyomást gyakorolnak egymásra, nem hagyja magát összenyomni, és az egymás mellett elmenő részecskék surlódást szenvednek, és emiatt változik az áramlás. Ebből jönnek az ilyen izgalmas dolgok, mint a tornádok, meg egyéb igazi nedves folyadék, tehát surlódó folyadék dolgok. Na mindesetre a mai világegyetemnek ez jó modellje. A galaxisok, ugye elég nagy skálán nézzük a világot, akkor a galaxisok képezik ezeket a porszemcséket, és hát úgy nagyon ritkán ütközgetnek egymással. Ennek a legjobb modellje egy olyan anyag, aminek nincs nyomása. Tehát folyadék, energiája van, M tömegnek van M színjegyzete, hogyha van valami sűrűség, akkor ebből kiszámolja az energiasűrűséget, de nyomása nincs. Ha ezt betesszük még az Einstein egyenletekbe, akkor ahelyett, hogy 10 nagyon bonyolult egyenletünk lenne, ahelyett volt 2, és hogyha még ezt figyelembe veszük, hogy nincs nyomás, akkor marad ez az 1 egyenlet. Most ha valaki erre ránéz, akkor elég bonyolultnak láthatja, de igazából ezt tessék elhinni becsszóra, hogy ez matematikailag nagyon egyszerű egyenlet, és exaktul megoldható. Hát egyrészt képlettel, másrészt az ember beteszi a számítógépbe, és azonnal rajzolja a bőrbéket. Itt vannak mindenféle paraméterek. Ugye mit írnak le ezek a paraméterek? Ez a K, ez azt mondja, mitől függünk a megoldások, hogy melyik geometriájú világot akarjuk modellezni. Azt, amelyik olyan, mint ez a bizonyos lufi, tehát térben zárt, vagy ami sík, vagy ami homorodik. Ami sík, akkor oda K-helyben nullát szokás írni, amikor domborodik, akkor plusz egyet, ha homorodik, akkor mínusz egyet. A lambda ez a nevezetes kozmológia állandó. Ez a másik paraméter, az alfa az univerzális állandókból áll, van benne 8, meg pi, meg fénysebesség, meg gravitációs állandó. Ez a C, ez durván a kezdeti lendületet jelenti, vagy durván a világ energiáját. Emlékeznek talán arra, hogy beszéltem arra, hogy a Friedman modellek pont úgy írhatók, vagy matematikailag azonos képletet vezetnek, mint a feldobott kő. Mekkora svunggal dobom fel a követ, ha lassan dobom fel, akkor visszaesik, hogyha nagyobb sebességgel dobom fel, gyorsabban, mint a második kozmikus sebesség, akkor elhagyja a Földet és elmegy a végtelenbe. Lényegében ez a C felel meg a kezdő sebességnek. Tehát ezen három paraméter van benne, a lambda, meg a K, meg a C. Egy baj van, hogy ezeket nem tudom mérni. Hát a fene sem volt ott a nagy bumnál, amikor földobták a világot, és hogy mennyi volt a kezdő sebesség, meg ilyenek. lambdát se tudom mérni. Ezért azt a trükköt szokták alkalmazni, hogy ezek helyett, a paraméterek helyett a mostani világnak a mérhető adatait teszik be. Tehát egy ilyen modellből ki lehet számolni, hogy ha a paraméterek ilyen meg olyan értéket lesznek, akkor most milyen a világ, mekkora például a Hubble állandó. Arról is feszültük, hogy a Hubble állandó nem állandó, hanem időben változik. Olyan értelemben állandó, hogy ha különböző irányokba körülnézek, akkor a galaxisok különböző galaxisokra egyforma. De időben a világ fejlődésével ez változik. Hát ki lehet számítani ebből, hogy mennyi a Hubble állandó mostani értéke, vagy például ez, hogy a tágulás mennyire lassul. Nyilván lassul, hiszen a feldobott kő is lassul, a gravitáció fékez, az is egy paraméter, ilyenekre vissza lehet vezetni, meg lehet mérni például az anyagnak a sűrűségét az univerzumban. Egy köbfényévben hány gram anyag van? Már tetszik emlékezni, erről már volt szó, körülbelül egy köbméterben 6 proton van. Tehát ekkora világegyetem átlag sűrűsége. Mert ilyen paraméterekre lehet visszavezetni, és azoknak a segítségével lehet rajzolgatni a modellnek a különböző megoldásait. Na hát akkor, hogy működik ez a játék? Az ember felrajzolja egy ilyen koordinátarendszert. Az egyik paraméter és a másik paraméter, végül is két paraméter maradt. Ez a lambda, ez arányos a kozmológiai állandóval, a másik pedig a Hubble állandó, a Hubble állandó nézetében a nagy hál. Tehát lényegében a mérésekből meg lehetne határozni két adatot, ha elég ügyesek vagyunk, és akkor ennek a síknak minden pontja megfelel egy lehetséges világmodellnek. Tehát az Einstein-féle Friedman, még hozzá szokták tenni Robertson, Volkert, meg az eladó nemzetiségétől függően megfelelő szerzőket, akik ilyesmivel foglalkoztak. Tehát abban a modellben sok lehetséges modell van benne, végtelen sok. Ennek a síknak minden pontja egy lehetséges modell. Az ott nem egy, az a tábla hibája. Most akkor az ember azt mondja, hogy nézzük meg, hogy milyen jellegű modellek jönnek ki. Ki lehet számítani az előző egyenlet alapján. Van egy görbe, ami elválasztja elválasztja azokat a modelleket, amelyekben a világ olyan, mint az Einstein-féle előbb emlegetett univerzumban, tehát olyan, mint egy gömb. Három dimenzióban, tehát véges a térfogata, csak nincs határa. Csak azon a különbség, hogy ezek általában nem statikus gömbök, hanem tágulnak, meg összehúzódnak, meg ilyesmik. Ettől a piros vonaltól fölfelé mind ilyesmi van. Piros vonaltól lefelé olyan a világ, hogy a görbülete negatív, tehát ilyen hiperbolikus, mint a nyereg. Tehát egyik, ugye a nyereg az milyen? Ha ráülök, akkor itt erre kunkorodik, itt meg erre fele kunkorodik. Tehát különböző irányban. A gömb az mindegyik irányban egyformán kunkorodik, erre mondják, hogy pozitív görbülete, ami egyik irányban így kunkorodik, másik irányban arra az a negatív görbületű. Az ilyen modell dolgozott ki annak idején, Bolyai meg Lobacheszki, tehát az valahol itt lenne egy ilyen típusú világ. A piros görbén, pontosabban itt a piros egyenesen, vannak azok a lehetséges világok, amelyekben a tér sík. Egyébként nem szabad összekeverni, a téridő az négydimenziós, az az általános átütése szerint görbült, de azon belül maga a tér, tehát ezek a háromdimenziós metszetek, azok lehetnek síkok, tehát érvényes lehet az euklideszi geometria. Az egész tágul, de úgy, hogy a háromszögek szépen egyenletesen nyúlnak, és nem görbülnek közben. Az ilyen modellek rajta vannak ezen a piros vonalon. Hát érdeklődéssel várjuk, hogy a valódi világ hova kerül. Be lehet rajzolni még egy újabb görbét, ami elválasztja azokat a modelleket, amelyekben a gyorsulás pillanatnyilag pozitív, vagy pillanatnyilag negatív. A világ tágul. Emlékezzenek a Friedman-féle görbékre. Mit jelent a görbe meredeksége, hogy milyen sebességgel távolodnak egymástól a galaxisok? Ahogy a görbe így lefele kunkorodik, egyre alaposabb, ugye vissza is tud fordulni, vagy pedig így módon változik, a meredekség egyre csökken. Minek felel meg? A feldobott kő egyre lassul, mert a gravitáció fékezi. Tehát itt a sebesség csökken. El lehet képzelni olyan modellt, ahol így fölfele megy a görbe, a sebesség egyre nő. Ez nem abszurd, mert mióta betettük a modellbe a lambdát, a kozmológiai állandót, ami gyorsítja a tágulást, azóta beleférnek az ilyen típusú modellek is. Maga, hogyha nem lenne semmi más a világon, mint a lambda, akkor exponenciálisan gyorsuló tágulás lenne. Stimmel? A semmi taszítja magát, és nagyon gyorsan menekül magától. Ez is egy modell, csak furcsa. Ez olyan egy Dössitter-féle megoldás, ami már a relativitás elmélet elején felbukkant a 10-es évek végén. Tehát Mióta komolyan vesszük a lambdát és megengedjük a modellnek ezeket a lehetőségeit, azóta beleférnek az ilyen gyorsok, ez a görbe választja el a két félét. Hol vannak az ismert Friedman modellek? A Friedman modellekben, amikről mostanáig beszéltünk, tehát ami a standard kozmológiának volt a része, abban nem volt lambda. Tehát a lambda egyenlő nullán. A Friedman modellek itt vannak ezen a fekete egyenesen, ahol a lambda nulla. Stimmel? Tehát Friedman csak itt tudott válogatni, még itt is végtelen sok modell van, de itt abban nyilván nem fértek bele az ilyen gyorsuló modellek. Hát most már a modellingbe belefér az ilyesmi is. Van még egy érdekes görbe, amit ide jöveztünk. Meg lehet kérdezni, hogy egy ilyen világmodellnek mi a múltja meg a jövője. Lehet követni a végtelenségig a tágulást, és előfordulhat egy olyan tágulás, ami egyre lassul, és akkor így beáll ilyen egyensúlyi helyzetbe. Ezt a földobot kövel nehéz elképzelni. Földobom, egyre lassul, aztán ott marad. Ezt úgy nehéz elhinni. Lefelé már igen, hogyha valami mondjuk belesüllyed a trutyiba, és egyre lassabban süllyed, aztán elér a feneket, és ott marad valami ehhez hasonló. Van olyan modell is, ami a múltban ilyen statikus állapotból indult ki, nagyon lassan kitért belőle, és akkor így elmegy. Na, hát ezek a modellek, ezek ezen a bizonyos zöld görbén vannak, hát ez már nem olyan egyenes. Ez szépen az ember számítógéppel vagy kézzel kiszámítja a görbét, és akkor reszkető kézzel berajzolja, amit látszik. No, hát akkor így ezek a lehetséges modellek, az egyes tartományok más-más fajta világfejlődési tendenciának felelnek meg. Még egyszer, az elmélet megengedi ezeket a modelleket, ha van egyáltalán kozmológiai állandó, kinek kell dönteni, mi természettudományban vagyunk, a kísérletnek kell dönteni. Az univerzumban nehéz kísérletezni, de hát elromtottuk a kísérletet, kezdjük még egyszer, meg ilyesmi, ez nehéz, de jól meg kell figyelni az univerzumot, és onnan le kell olvasni a paramétereket. Csak úgy ijesztésképpen ugye itt van az egyenlet, amit meg kell oldani, és aminek a megoldása ide vannak rajzolva. Ne kell ennyi papírt mozgatni, ezért mindezeket egy görbére rárajzoltam, vagy egy papírra. Tehát ezen a modellen kell megnézni, hogy milyen lehetséges világok vannak. Melyik része minek felel meg? Hát ez a pont, ez nagyon nevezetes pont. Ez az A pont. Ha megoldjuk azt a bizonyos egyenletet, az jön ki, hogy az A, mi az az A? Az a világegyetem mérete, tehát a galaxisok távolságát ezzel a függvényekkel szorozni, ez állandó. Hát ez az Einstein-féle modell. Amire Einstein kitalálta a kozmológiai állandót. Ez a pont, a mi paramétereinknek ez a pontja felel meg annak, hogy a világ egy adott méretű volt, és mindig ott is marad. Ilyenkor a Hubble állandó nyilván nulla, hiszen a Hubble állandó az a tágulás sebességét méri, és ha nincs tágulás, akkor nincs Hubble állandó. Ez a másik paraméter, a lambda egy bizonyos kritikus értéket vesz fel. Ez Einstein statikus világa. Most már tudjuk, hogy ez instabil. Hol vannak a Friedman modellek? Mondtam, hogy a Friedman modellek itt vannak ezen a fekete körben, mégpedig a következő három lehetőségünk van. Hogyha a Hubble állandó kisebb egy bizonyos értéknél, akkor ettől a ponttól balra vagyunk. Ez annak felel meg, hogy nem túl gyorsan dobták fel a világot, vagy ezt a bizonyos követ fölmegy, visszaesik, tágul a világ, és a Big Bang-et, a Big Crunch, a nagy recs fogja követni egyszer. Amikor, hoppá, még ezt is rá kell illeszteni a feketére, az F pontot. Az F, ugye ez nem egy pontot képvisel ez a D, hanem itt ennek a szakasznak bármely pontjához ilyen megoldást tartozik, csak abban különböznek, hogy előbb vagy utóbb esik így vissza a világ. Amikor itt vagyunk ezen a szakaszon, akkor kapjuk azt a bizonyos hiperbolikusan táguló világot, hogy tetszik, hát itt már a hiperbolikus tartományban vagyunk, itt meg még ebben a gömbszerű világban. Amely tágul, aztán ez a tágulás szépen kiegyenesedik, és akkor egy egyenesen megy a világba. Ez annak a kőnek felel meg, amit földobtak, gyorsabban, mint a második kozmikus sebesség, és távolodik a végtelenbe. Itt van a határgörbe, ez amit pont a második kozmikus sebességgel dobtak föl. Távolodik, de nem áll be állandó sebességre, hanem hogy el fog fogyni. Ez az úgynevezett Einstein-De Sitter-féle modell. Vegyük észre a következő érdekességet. Ez sok ismeretterjesztő könyv úgy tárgyalja, mint a kozmológiának az alapvető tényét, de ez csak a Friedman modellnek a ténye. Hogy az a modell, amely időben véges, tehát ami itt van, az egyben térben is véges, tehát az ilyen gömbszerű megoldáshoz tartozik. Az a modell, amely térben végtelen, ilyen hiperbolikus, az időben is végtelenségig létezik. Tehát ez lehet ugye hiperbolikus, illetve sík, mindesetre végtelen, az egyben időben is végtelen. És mindenki marhára boldog, hogy hát ami térben véges, az időben is véges, és milyen szép. Ez nem univerzális törvény, ez pont a Friedman modelleknek a jellegzetessége, mert ez a Friedman modelleket tartalmazó görbe pont itt metszi a piros görbét, ami elválasztja a térben véges és a térben végtelen világokat. Mindjárt látjuk, hogy a többi lehetséges modellnél nincs ilyen kapcsolat. Illeszünk pontokat erre a zöld görbére. Ugye a zöld görbén vannak az olyan aszimptotikusan konstans megoldások, tehát amik vagy a múltban, vagy a jövőben állandóak voltak. Tessék megnézni, ez azt jelenti, hogy a világ olyan volt, mint az Einstein-féle, tehát sokáig nagyon közel volt hozzá, de aztán úgy szép lassan megunta és elment. Olyan, mint a hegyére állított ceruza, amit nem sikerült pontosan a hegyére állítani, csak majdnem. Az ember még nem is veszi észre, de már egy picit dől, aztán egyszer csak már úgy begyorsul és el fog menni onnan. Most én nem? Hát ez pont azt jelenti, hogy ez a modell instabil, mert amíg nagyon közel volt hozzá, az előbb-utóbb így el fog tőle távolodni. Az ilyen modellek itt vannak ezen a görbén. Van egy másik, amit nagyon nehéz megcsinálni, tessék elkezdeni azt, hogy feküdt a ceruza az asztalon, hogy megpöckölöm, és elkezd fölállni. Ha elég ügyesen pöcköltem meg, akkor végtelen idő múlva pont így függőlegesen fog állni. Elég sokáig kell kísértezni, amíg sikerül azt a pöckölési erőt elérni. De matematikailag ez előfordulhat, ennyivel egyszerűbb a matematikusok, mert nem kell megvalósítani az ötleteiket. Azt egy ilyen görbe írja. Ebben a modellben van nagy bum, itt nem volt nagy bum, van egy nagy bum, elindul a nullából, tágul, és ide be fog jönni. Na hát akkor most jönnek a még izgalmasabb további modellek. Kell ezt csinálni. Ez az. Ide kell tenni. Hogyha ezekben a tartományokban van a világ, akkor továbbra is ilyen jellegű a megoldást, tehát hogy a paraméterek úgy állnak, hogy itt vagy itt vagy, vagy ebben a háromszögben, vagy ezen a vonalon, vagy itt alatta vagyunk, akkor mindenképpen a nagy bummot nagy recs követi. Csak tessék észrevenni, ebben például benne van a J pont is. A J pont az milyen, az hiperbolikus. Nem, mert azt gondolnám, vagy azt tanítottuk, hogy a nagy bum az olyan, mint a lufi fölfújása, aztán megáll, és összeroppan, és ez a nagy recs. Itt egy végtelen világ tágul, nehéz elképzelni, egy pontból kiindult, és rögtön mindjárt a következő pillanatban már végtelen. És egyre nagyobb lesz, aztán összehúzódik, és akkor itt nagy recs pillanatában már megint nullával össze fog menni. Ezt matematikailag meg lehet csinálni, csak elképzelni nem lehet. Minden esetre ez a szemléletes domának ellentmond, tehát ez térben végtelen, de időben véges világ. És ez is belefér, hogyha ez a lambda megfelelően negatív értéket vesz fel. Mit is jelent, hogy a lambda negatív? Megengedtük a negatív értékeit is. Negatív lambdánál nem milyen szétfeszítő erőt tettünk be a szokásos gravitáción felül, hanem ilyen extra vonzó erőt. Hát na le, hogy összehúzza. Még akkor is, hogyha végtelen méretű volt. No, milyen modellek vannak még? Van még két érdekes modellünk. Húha. Ezt valahogy így kell rátenni. Ez egy nagyon érdekes görbe, kár, hogy nem valósul meg. Ebben a modellben nincs Big Bang, hanem a világ a végtelenből elkezd összehúzódni, elér egy legkisebb értéket, aztán megunja és elkezd tágulni. Sokan ilyeneket olvastak bizonyos könyvekben, hogy a nagy recset követi egy új kitágulás, és aztán ez sokszor. Ilyen matematikai megoldás általános relativitás elmélet egyenleteinek nincs. Ami egyszer véget ért, az véget ért, ezt matematikailag nem lehet folytatni, és akkor ezt úgy szokták egyesek, akik nem hisznek az egyenleteknek, csak a gömbérzéküknek, kihegyezni, hogy hát megy össze a világ, és akkor elég kicsi, akkor már nem bír tovább sűrűsödni, és itt visszafordul, mint valami ilyen görbét, itt jönne össze, meggondolja, és akkor elkezdi az újabb tágulást, és akkor hullámvas utazik. Ilyen megoldás nincs. Ez egyszer a végtelenből összejött, és kimegy a végtelenbe, tehát ebben nincsenek ilyen oszcillációk és ismétlések, még egyszer oszcilláló világegyetem modellünk nincs. Viszont ami itt van, ez nagyon érdekes, tehát ezek a tartományok, ezek ugye itt láthatóan különböző helyeken levő modellek, ezt a görbét lemás kiszámoltam. Itt elindul a tágulás a nagy bumból, lassulva, aztán egyszer csak átmegy egy ilyen inflexiós ponton, és onnantól kezdve gyorsulva tágul. Lemaître ezt arra találta ki, hogy azon gondolkodtak annak idején, hogyha a világegyetem tágul, akkor hogy a fenébe tudtak a galaxisok kialakulni. Erről már sokat meséltem, hogy a galaxisok képződése az a mai kozmológiának is egy kulcs problémája, és nincs megnyugtatóan megoldva. Mert ha csak úgy egyszerűen a gravitációs fluktuációkat néznénk, akkor legalább 100 milliárd év kéne ahhoz, hogy összehúzódjon egy ekkora csillagváros, de hát a világ még csak 13 milliárd éves. Ezek az információk nem voltak meg, csak maga az alapgondolat, hogy a táguló világ, ami egyenletesen be volt töltve kezdetben mondjuk hidrogénnel, abból hogy a csodába jöttek össze a galaxisok. Lemaître azt gondolta, hogy ez a modell ez nagyon jó. Elkezd tágulni, aztán lelassul, annyira lelassul, mint ez a görbe, mint hogyha sokáig ácsorogna. És akkor hagy időt udvariasan a galaxisoknak a létrejöttük, és amikor már létrejöttek, akkor na, mehetünk, és akkor begyorsul, és utána elkezdi szétspriccelni a galaxisokat. Ez a matematikai megoldás, ez kijön, hogyha ide tesszük a paramétereket. Tehát ezek ugyanannak az egy egyenletnek, amit felírtam itt korábban bekeretezve, annak a különböző lehetséges megoldásai, ez mind az Einstein-Friedman-Lemaître kozmológiának a különböző lehetséges matematikai megoldása. Ugye csak ezt a hármat szokták közölni, hogy ezek a Friedman modellek. Amint megengedünk még egy paraméter, tehát a lambdát megengedjük, hogy a világot nem csak ezzel az egy adattal, volt egy C betű a feldobás sebességét, csak többi elképezte, nem csak azzal az egy paraméterre lehet megadni, hanem két paraméter, akkor egyből sokkal érdekesebb és sokkal változatosabb lehetséges megoldások vannak. Nem merem mondani, hogy esetleg még egy harmadik paramétert is be kéne tenni, mert még a, hogy kell mondani, az átlátszó kockákat az írásvetítőre helyezni, azt még nem találták fel, hogy azt hogy kéne itt megmutatni. De hogy lehet eldönteni, hogy melyik modell az igazi? Természettudományban vagyunk, tehát mérni kell. Mégpedig mit kell mérni? Sok szó volt már arról, hogy milyen bizonyítékok is vannak a nagybum modell mellett. Az első maga a világegyetem tágulása. Tehát az, hogy a Hubble-nak ödén kimért, a galaxisok távolodnak. A másik fontos bizonyíték az a mikrohullámú háttérsugárzás volt, amit annak idején 64-ben felfedeztek, ami részletesen beszéltem annak idején róla, a hajdani forró hőhalál állapotában levő plazmának az utolsó sikolya. Amikor a plazma annyira kihűlt, hogy atomokká alakult, és az már átlátszó volt, akkor levált róla a sugárzás, azóta, hogy magába tágul és hűl, és ezt észlelték most már a rádióhullámok tartományában. A harmadik bizonyíték, amit fel szoktak sorolni, az pedig, amiről szintén beszéltem annak idején, az első három percben, amikor még elég meleg és elég sűrű volt az univerzum, hogy magreakciók mehettek végbe, akkor a kezdetben még különálló elemi részecskék formájában levő anyag egy része magfolyamatokon keresztül nehezebb atommagokká, deuteron, hélium és lítium atommagokká fuzionált. Gamow eredetileg arra találta ki az egész nagy bombot, hogy úgy gondolta, hogy bizonyára akkor keletkezett a periódusos rendszer összes elemének az atommagja. Tehát a nagy bomb legyártotta az egész periódusos rendszert, aztán később azt elosztották maguk között a különböző rendszerek. Kiderült, hogy ez nem megy, az első néhány elemnél megáll ez a reakció. Miért is? Mert a világegyetem tágul, kevés idő van rá, bizonyos reakciók magfizikaiokból nem mennek végbe, és mire már tovább mehetnének a reakciók, addigra a világ már túl hideg, és akkor már a kis energiájú részecskék már egyszerűen nem tudnak találkozni, nem tudnak fuzionálni, mert a elektrostatikus taszítás miatt elkerülik egymást. Tehát csak néhány percig van a világ abban az állapotban, mint most a csillagok belsejében, hogy a magfúzió mehet. Ezért van az, hogy ezután egy ilyen hogy mondjam, mint akkor a háziasszonyt az első 3 perc után kizavarják a konyhából, már rántás már van, félig leveszelt sárgarépa darabok, stb., félig elvágott nyakú tyúk, stb., de ilyenek vannak ott az asztalon is, és hát azért leves még nincs. Bizonyos objektumok vannak, ezt ki lehet számolni, hogy mi történt az első 3 percben, és ez nagyon függ a modelltől, hogy milyen gyorsan tágul a világ, és ezzel be lehetett lőni a paramétereket. Ugye erről már sokszor volt szó, hogy az anyag 25%-a alakult át héliummá. És ezért később a későbbi csillagok már eleve nem tiszta hidrogénből kezdték a fúziót, hanem van bennük már eleve 25% hélium, meg hát némi apróléka nehezebb, vagy a ottani különböző izotopokból, és ezt pontosan meg lehet mérni. Ezzel nem találunk olyan csillagot, amiben ennél kevesebb hélium lenne, és így tovább. Ha ezt pontosan megmérjük, akkor a különböző modellekből kiszámítjuk, akkor a modellek nagy részét ki lehet dobni, tehát ez jó szelekciós tényező arra, hogy melyik kozmológiai modell, melyik tágulási modell fogadható el. Ez a 3 klasszikus bizonyíték az ősrobbanás elméletnek. Hát azóta már van egy csomó újabb, és valamikor a 80-as évek végén, 90-es évek elején elkezdődtek a modern mérések. Ezek 10 év alatt rettentően nagy sikerhez vezettek, és lényegében azt mondhatjuk, hogy az utóbbi 10-15 évben kialakult a precíziós kozmológia, ami a kozmológiát ilyen blablás dumás tudományból tényleges számolásokkal alátámasztott, több tizedes pontosságú eredményeket adó természettudománnyá tette. Hát ennek a 3 alapvető mérésnek a gyors áttekintéséről lenne most akkor szó. Az egyik az, amiről itt a legelső adáson beszéltem, hogy ezért adták a 2006-os Nobel-díjat. Itt van Horváth Pista, aki ennek a nagy szakértője, hát ő is mostanában komoly helyeken előadást tart arról, hogy miért is adták a Nobel-díjat. Ez pedig a kozmikus mikrohullámú háttérsugárzásnak a pontos és részletes mérése a COBE nevű műholda, hogy az pont azt jelenti, hogy kozmikus cosmic observerok, hogy van background, hogy van Cosmic Background Explorer, valami ilyesmi. Jó, ezt jelenti tehát, hogy a háttérsugárzást észlelő műhold. Ezt eredetileg az űrsikló vitte volna föl, de a Challengernek a 86-os balesete miatt halasztás szenvedett, aztán végül egy rakétával vitték föl. Az alapvető eredményt 7 perc alatt produkálta, ahhoz képest, hogy évek óta ott állt a raktár, vagy már végre föllőjék. 7 perc alatt tudta produkálni. Mit is? Szó volt arról, hogy a háttérsugárzás az Plangörbe eloszlású. Milyen a Plangörbe? Itt a Plangörbe. Amit jelent, hogy a hullámhoz függvényében ábrázoljuk a sugárzásnak az energia eloszlását. 1900 novemberében mérték meg ezt először megfelelő pontossággal Berlinbe. Hát ilyen jó rücskös görbécske volt, nyilván a látható fénytartományában mérték, és Planck ezeket a görbéket kapta meg, és megpróbálta interpretálgatni. Az akkori klasszikus fizikának volt egy jóslata erről, hogy a felmelegített testek milyen sugárzást, vagy milyen hullámos eloszlású sugárzást bocsátanak ki. Ez teljesen nonsens és a józanésznek ellentmondó, viszont a klasszikus fizikának megfelelő eredmény volt, és ez akkoriban nagyon piszkálta a fizikusoknak a lelkivilágát. Ugyanis, hogyha összeadjuk a különböző hullámoszokon kibocsátott energiát, akkor megkapjuk azt, hogy hát összesen mennyit bocsát ki. Ez annak felelnek, hogy mennyi a görbe alatti terület. Akkoriban egy olyan görbe jött ki, ami alatt a terület végtelen volt. Azaz végtelen sok energiát tudnának kibocsátani a testek, vagy másképpen mondva, hogy ha föl akarom emelni egy fokkal a hőmérsékletét, hát akkor végtelen sok energiát kéne befektetni. Aki már főzött levest, az tudja, hogy ez azért valamivel kevesebb energiával is megoldható, tehát ez nonsens. De ez jött ki a klasszikus fizikából. Akkor mi történt? Hát meg kellett mérni. Kaptak egy ilyen eloszlást. Ahelyett, hogy egy ilyen görbét kaptak volna, mint a klasszikus fizika jósolt, ahelyett kaptak egy ilyen eloszlást. Planck egyszerűen matematikailag elkezdett játszadozni ezzel a görbével, és döbbenetes módon talált egy olyan képletet, ami ráillett erre. Tehát egy olyan képlet, ami pontosan megadja ezt a görbét. Csak ezt a képletet nem lehetett érteni. Ő valahogy kihozta, duma-duma, meg kis játék matematikával, és timmelt. Természetesen nem pontosan illetve, mert nem volt pontos a görbe, hát ilyen rücskök voltak rajta. Utóbb például tudjuk, hogy azért voltak rücskök, mert a hát laborban végezték a mérést, ilyen néhány centiméteres, néhány deciméteres távolságokon, és a levegőben van széndioxid, és mint tudjuk, mostanában nagyon életbe vágó, a széndioxid elnyeli az infravörös sugárzást. Tehát bizonyos hullámhosszakon a görbe így lement, mert nem jutott el a detektorig a sugárzás, mert közben a levegő elnyelte. Tehát ilyen problémák is vannak, amikor az ember megpróbál kiértékelni ilyen görbéket. Hát aztán utána pontosan mérésekkel, vákumban, stb. Ellenőrizték, és tényleg a fekete testek ilyen Planck görbének megfelelő sugárzást bocsánál ki. Planck utána addig gondolkodott, amíg kitalált egy olyan hipotézist, amivel le lehetett vezetni azt a képletet. Ez a hipotézis még nagyobb nonsens volt. Azt állította ugyanis, hogy a sugárzás kvantumokban van, ugye egyenlő H-szor nő, tehát a frekvenciával arányos kvantumokban nyelik el és bocsátják ki a testek a sugárzást. Értek, ilyen adagokban tartalmazza ez a fekete test sugárzás az energiát. Ez megint csak teljesen nonsens volt a klasszikus fizika szemszögéből. Ebből a gondolatból indult ki a kvantum elmélet, aminek most a tranzisztort, meg a mobiltelefont, meg ilyesmiket köszönhetjük. Tehát ez nagyon nevezetes görbe. Ilyen szép és pontos görbét, mint ez, ezt sose kaptak, mert a Földön mindenféle technikai nehézségek vannak. Amikor Penzias és Wilson 1964-ben megmérték a háttérsugárzást, akkor se kapták meg ezt a görbét, mert ugye, hát mekkora hullámhosszakon kell mérni, egy pár száz, pár ezer fokra fölizzított testnek a sugárzásának a nagy része a látható hullámhoz tartományban van, hát akkor ugye ilyen 100 és 1000 nanométer közötti tartományba kell dolgozni. Amikor jóval kisebb hőmérsékletű testekről van szó, akkor meg a rádióhullámok, a milliméteres és centiméteres rádióhullámok tartományába kell mérni. Ennek a nagy részét elnyeli a légkör. Tehát bizonyos hullámhoz tartományban átjön, tehát durván szólva ebből a görbéből mondjuk ennyit lehetett megmérni a Földön. És akkor megmérték azt, ennyiből már be lehet azonosítani, mert a különböző görbék másképp mennek. Ha megmérnek egy ekkora tartományt belül, akkor azt mondjuk, hogy ez illeszkedik egy Planck görbéhez, ami 2,7 foknak felel meg. Pontosabban akkor ezt még nem 2,7-et mondtak, hanem körülbelül 3 Kelvint, aztán később pontosított mérésekkel azt mondták, de csak ennyit láttak belőle a Földről. Most nyilván, hogyha látok egy ilyen görbét, akkor azt én ki tudom egészíteni Planck görbévé, de az lehet ilyen is, meg amolyan, meg mindenféle. Egy kis sárkánynak a rajza is lehet. Az jól bízni kell a modellbe, hogy ez Planck görbe, hogy egy ilyen kis darabból extrapoláljunk. Kérdés volt, hogy ez tényleg Planck görbe. Most nem, de a tavalyi előadásorozaton beszéltem mindenféle másfajta kozmológiákról, amik jó ideig versenytársai voltak a standard modellnek. Például a holyféle állandó állapotú modellek, meg egyebek. Szóval sokféle más kozmológiai modell is létezett a világon is, azok is, amit felfedezték a háttérsugárzást, az van, hát azoknak is mondani kellett valamit, és mondtak is mindenfélét. És felmerült a kérdés, hogy na vajon tényleg Planck görbe ez, ahogy a standard modell mondja, vagy pedig valami más. Mit kell csinálni, hát minél nagyobb tartományon meg kell mérni. Küldtek föl a magas légkörben léggömböket, ott már kevésbé árnyékolja, vagy kevésbé sebet nyer el a légkör, és akkor már nagyobb tartományt tudtak megmérni. Tehát az igazi, hogyha a légkör fölé visszük a műszert, és a Kobi műhold pont ezt csinálta. Fölküldték az űrbe, és végigpásztázta ezt a hullámhoz tartományt, és kirajzolta ezt a görbét. 7 perc alatt, tehát amikor bekapcsolták a műszert, kalibrálták, stb. 7 perc alatt már megvolt a főeredmény, hogy igen, ez Planck görbe. Ezt a mérést vezérelte a mostani Nobel-díjnak az egyik tulajdonosa, a másik a Kobinek egy másik mérését, majd mindjárt arról is lesz szó. Na most, akit már zavartak haza laboratóriumból azzal, hogy nem végzett hiba számítást, azt tudhatja, hogy hát egy ilyen görbe az nem görbe addig, amíg ott nincsenek odarajzolva a hibák. Mit is jelent a hiba, hogy ugye ott vannak a mérési pontok, és akkor ilyen kis vonalakat rajzolnak, hogy na jó, hát szerintem ennyi, de hát ezen az intervallumon belül valahol van a mérés. Ennyi a hiba. Hát itt is megrajzolhatja az ember a hibákat, csak az az érdekesség, hogy így néz ki a hiba. Ha kinagyítom ezt a görbét, a mérési hibák a vonalvastagságon belül vannak. Ez annyira pontos mérés, hogy a hiba vonalacskák azok ilyen picik. Tehát annyira tökéletesen, pontosan illeszkedik a mérési eredmény az elméleti görbére, hogy hát le se tudjuk rajzolni, hogy milyen pici az eltérés tőle. Tehát ez bizonyította, hogy valóban egy hajdani termikus egyensúlyban, vagy más néven a hőhalál állapotában levő plazmának a vízfényét látjuk. Implicit módon azt is bizonyította, hogy ez a sugárzás mióta levált az anyagtól, hogy ez kb. Fél millió évvel nagyban után volt, azóta olyan módon tágult, amit a standard kozmológiának a törvényei írnak le, tehát azóta másfajta zavarás nem érte, egyszerűen a adiabatikus tágulásnak megfelelő módon változott a hőmérséklete, de Planck-görbéből Planck-görbébe változott, csak egyszerűen máshol volt a csúcsa, eltranszformálódott egy másik Planck-görbébe, és most is még ilyen tökéletes Planck-görbe. Igen?
No. Utána beszélj már róla, vagy nem tudom, mert van egyébként, gondolkoztál már rajta, hogy akkor mennyi volt az optikai mérség? Mert ezek szerint ezred fokra ugyanaz.
Igen.
Ennyire jó a Planck-görbe. Mert egy picit nagyobb az optikai mélység, akkor láttad a még forróbbat, meg látod a halványabbat, és ezeknek az összegét kell látnod.
Igen.
Sehol nem láttam kiszámolva, vagy leírva, hogy az optikai mélység. Ennyire pici volt az optikai mélység akkor.
Hát egy forró plazmában milyen? Ilyen 10.000 fokosban szerintem igen kicsi a optikai mélység. Mm-hmm. Jó, akkor erről beszéljünk. No. Tehát ez szerint akkor arról lehet beszélni, hogy az univerzumot ténylegesen kitölti egy ilyen háttérsugárzás, mégpedig ekkora hőmérséket. Mindig a 2,7-et szoktuk emlegetni. Gamow 48-ban azt mondta, hogy körülbelül 5 Kelvin, aztán akkor a mérések után azt mondta, körülbelül 3, akkor szoktuk emlegetni 2,7-et. Itt már megmérték, és azt kaptuk, hogy 2,725, stb. És itt az utolsó tizedes jegyben vannak csak húcik, tehát nagyon pontosan meg tudjuk mondani, csak az ember lusta 2,7-nél több tizedes megjegyezni. Ez azt jelenti, hogy valóban egy ilyen Planck-görbe. És ugye a kozmológiai elvnek megfelelően minden irányból egyformán érkezik. Mit is jelent ez a minden irányból egyforma? Hát meg kell mérni különböző irányokból a sugárzást. Meséltem annak idején a sztorit, hogy amikor Penzias és Faison ezt felfedezték, akkor először azt hitték, hogy például a napból érkezik. Először azt hitték, hogy földi hiba, meg a vevőben van a baj, meg az antennában. Aztán azt hitték, hogy a napból érkezik, hiszen a napból már észleltek rádiósugárzást. Akkor nyilván attól kellett volna függni, hogy a nap éppen hol van az égen, elfordítják az antennát, akkor másfajta sugárzást kellett volna tapasztalni. Akármerre néztek, ugyanazt észlelték. Nagyon sokáig ez volt a helyzet, és az elméleték már kezdtek aggódni, hogy hát mi az, hogy annyira tökéletesen egyforma. Természetesen voltak magyarázatok, akik kidumálták, hogy hát annak teljesen egyformának kell lenni. Mások viszont azt mondták, hogy a fizikában nincs olyan, hogy minden teljesen egyforma. Valamiféle kis változások, fluktuációk vannak benne. Hát ez valamiféle anyagnak, valami hajdan létezett ilyen termikus plazmának a fénye. Hát a plazmán belül vannak pici kis egyenletlenségek, inhomogénitások. Egyik helyen kicsit sűrűbb, melegebb, ritkább, stb. Ez lényegében ez a sugárzás, ez annak a régi plazmának a fényképe. Hát mondjuk egy olyan fénykép, hogy kell mondani, sugárzó arccal, amikor nem kell kívülről megvilágítani a páciest, hanem maga világít, de minden esetre annak az utolsó állapotának a fényképét kapjuk, és hát nagyon egyforma. Na, de azért valami kis különbségeknek mégis kell benne lenni. Ezért meg kell mérni a különböző irányokba. A Kobe szondán volt egy olyan műszer, ami viszont azt tudta mérni, hogy különböző irányokból érkező sugárzások milyenek. Az ilyen méréseknek kétféle reálása van. Ezt is nagyon pontosan meg kell mérni, meg azt is nagyon pontosan meg kell mérni, aztán utána az íróasztalon összehasonlítani. Ez az egyik, ez nehezebb. Kalibrálni kell a műszert, hát ha elmegy a kalibráció, meg ilyenek. A másik viszont azt jelenti, hogy egyszerre kell két irányból mérni, és a kettő kiszti különbséget. Aki mért Wiston-hiddal, meg egyebekkel, vagy hallott ilyesmikről, ott is pontosabb a mérés, hogyha egyszerre mérem a két dolgot, és a különbségüket próbálom nullára állítani, meg ilyenek. Hát a Cobin egy olyan műszer volt, ami 7 fokos távolságban az égboltnak két pontjáról érkező sugárzást mérte, és összehasonlította, és akkor utána forgatták az egészet, és így feltérképezték az égboltot. Ez olyan, mintha itt olyan fényképet csinálnék, hogy a kamera egyszer egy-két szomszéd pontot néz, és akkor összehasonlítja őket, és akkor azzal lehetne itt csoportképet csinálni. Nagyjából kialakulna, hogy vannak itt ilyen ekkora fótok a képen. tessék elkezdeni ilyen fényképet, ilyen 7 fokos felbontású fénykép. Egyes arcokat nem lehetne megállapítani, az se, hogy férfi vagy nő, vagy ül, vagy hátradől, vagy alszik, vagy mit csinál, azt úgy nagyjából meg lehetne rajta számolni, hogy hány folt van így a teremben. A 7 fok az ilyen felbontású. Sajnos nincs itt pont az a kép, amit a Kobinak az így módon kapott adataiból készítettek. Viszont később fölöttek 10 évvel később egy másik szondát, ami már egy fokos pontossággal mér. Tehát egy fokos az égen egy fok távolságban levő pontok közötti különbségeket mérte meg. Ez a WMAP. MAP-nek hívták, ami valamilyen angol kifejezésnek a rövidítése, meg ugyanakkor azt is jelenti a térképezés, és aztán utána anizotrópi prób, és utána Wilkinson, vagy hogy hívják a Wilkinson, a közben meghalt a mérés egyik szervezője, és akkor az ő nevét is hozzátették a W-t az elejére. Na ez annak a másik mérésnek az eredménye, hogy különböző színekkel ábrázolták a különböző hőmérsékletű pontokat az égen. Ez az egész az éggömböt akarja ábrázolni, hogy olyan biztos láttak a Földnek olyan térképen, szintén olyan hosszúkásra szokták lerajzolni, az egész földgömb rajta van, és akkor mit tudom én, itt van Kamcsatka, és Alaszka innen átlóg, miközben Amerika itt van, de valahogy így kiterítik az egészet. Ez az egész éggömb. Eredetileg persze itt húzódott rajta egy ilyen randa piros folt, bizonyos helyeken azt szokták publikálni, az a tejút, mert a tejút az extra rádiósugárzással szennyezi ezt az ábrát, amikor azt valahogy levonták belőle, akkor kapták ezt a képet. Nem tudom, látták-e azt az ábrát, terjed az interneten, hogy azt a piros foltot így körülrajzolták, és felismerték benne a Batmannek, a szárnyas levélnek a körvonalait. Na mindesetre ez már a Batman. Tehát olyanok, aztán már többször mondtam ezt a hasonlatot, mint hogyha ennek az asztalnak a tetejére, ez jó sima, de nagyon pontosan, ilyen 100 milliméteres pontossággal, vagy még annál is pontosabban megméricskelném, és akkor lerajzolnám a szintvonalakat. De ez még egy hangyának is durva dolog, hogy nem kéne neki ilyen szintvonalas térkép itt a kiránduláshoz az asztalon. Hát nagyon picik ezek az egyenletlenségek. De hát meg tudtuk mérni, és felfedezték ezt a egyenletlenséget. Milyen információ van egy ilyen, azok, hogy szép képeket lehet így kiakasztani a falra. Nálam is kín van otthon a falon. Na hát mit lehet egy ilyenből olvasni? Hát ez a fluktuációja, az átlagtól való eltérése annak a bizonyos hőmérsékletnek, a 2,7, valamennyi plusz-minusz izét, a plusz-minusz izét ábrázoljuk így. Ami már nem mérési hiba, hanem valóban egy pici kis eltérés. Ugye az az állítás, tehát, hogy a háttérsugárzás nagyon egyenletes, de nem tökéletesen egyenletes, van benne egy kis ingadozás. Hát akkor miféle információ lett benne? Egyrészt, hogy egy ilyen ingadozásnak mennyi az amplitúdója. Az átlagtól való eltérés fölfelé, lefelé, ilyen 100 000 Kelvin nagyságra, de vagy valami ilyesmi, hogy mennyi ezret, 10 000, szóval mindenki nagyon picike. Kis különbségek vannak. Ez az egyik információ, tehát hogy mondjuk a piros meg a sötét kék között mennyi a nagyságbeli különbség. A másik pedig az az információ, hogy milyen messze, mekkora hullámhossza ennek az ingadozásnak, tehát a különböző fajta hidegebb és melegebb területek között mekkora a távolság. Tessék ezt megint a földgömbre meg a domborzatra elképzelni. Az egyik információ azt mondja meg, hogy a Himalája 10 km magas, és a Mariana-árok az 10 km mély, tehát így plusz-minusz 20 km-es az ingadozás, vagy plusz-minusz 10, miközben az egésznek a mérete 6000 km-es nagyságrendű, azon van egy ilyen 20 km-es ingadozás, az igazán nem nagy, nem akarom lebecsülni a hegymászok teljesítményét. A másik pedig azt mondja, hogy mekkorák a hegységek. Tehát nem arról van szó, hogy van itt egy ilyen hirtelen, megyünk mondjuk itt egy ilyen hegy, hanem van egy hegység, aminek van egy 100 kilométeres kiterjedése, egy nagy hegységnek így hosszában. Stimmel? A mélytengeri árkok azok sokkal keskenyebbek, nem, ott egyszerűen más a struktúra, míg a hegység az ilyen laposabb, szélesebb. Szóval ilyen típusú információk vannak ebben. Ezt a fizikusok úgy szokták mérni, hogy olyan típusú kérdéseket tesznek fel, hogyha ebben a pontban ennyi a hőmérséklet, akkor mi annak a valószínűsége, hogy tőle bizonyos távolságban ugyanakkora, vagy nagyobb, vagy kisebb, meg ilyesmi. És akkor körbe mennek, vesznek egy adott pont körül egy adott sugarú kört, és megnézik, hogy itt hidegebb, ott melegebb, stb. Átlagolják, és akkor abból ki lehet számolni, hogy az adott pont körül egy bizonyos távolságban mi az átlagos eltérés ahhoz képest, és ezt minden pontra megnézik. Ezt hívják korrelációnak. Ez is nem, hogy a korreláció az egy együttjárás, hogy milyen kapcsolat van a bizonyos távolságokban levő különbségek között. Ezt a távolságot szögben kell mérni, hiszen ez az ég gömbre kell analizolni ezt az egészet, tehát a bizonyos szög távolságban levő pontoknak a ilyen hőmérsékletek között milyen kapcsolatok vannak. Ez azt jelenti, hogy ha egy ilyen matematikai analízist elvégeznek az adatokon, akkor sokkal-sokkal több információt lehet belőle kibányászni, mint amit csak egy puszta ránézésre. Sajnos nincs itt de talán itt van, pillanat. Megmutatom a másik ábrát is. Ez az. Amit maga a Kobi csinált, az nem volt ilyen finom felbontású, ez az. Ott van közben a denevér is. Tehát itt ekkora foltok voltak rajta. Ez az egyik Nobel-díjasnak a könyvének a címlapja amúgy. Tehát ott vannak ezek a foltok. Ezek itt sokkal picibbek a foltok, tehát ez a 7 fokos felbontás volt. Ott is el lehetett végezni egy ilyen méricskérést, és ezen is nagyon szépek az ábrák, és azt az ember rögtön meg tudja állapítani, hogy ez finomabb felbontású. De egy matematikai analízissel sokkal alaposabb mérési eredményeket lehet kibányászni egy ilyen ábrából. Tehát lehet például lerajzolni azt, amit az előbb mondtam, azt a függvényt, hogy mi a valószínűsége annak, hogy bizonyos szögtávolságokban ilyen meg olyan különbségek vannak. Ennek különböző fajta ábrázolásai lehetségesek. Na most ez egy mérési adat. És akkor az ember előveszi az elméletet. Ugye van a standard kozmológiai modell. Mert ahhoz már hozzáraktak mindenféle extra fizikai modelleket. A nulla pillanat környékén, az első tized, vagy ezred, vagy milliomad másodperc környékén, hogy miféle fizikai folyamatok mentek végbe, részletesen beszéltem az inflációról, meg a környékéről, meg ilyesmi. Nosza be kell vetni a fizika nagyágyúit, az elméleteket, meg a számítógépeket, és az adott elmélet alapján ki kell számítani, hogy az szerint a modell szerint milyennek kell lenni ennek a háttérsugárzás eloszlásnak. És nem, ahogy egy rendes fizikai elmélet. Működtetjük, kiszámítjuk, jóslat. A laborban itt a kísérleteket kell összehasonlítani, kísérletek eredményeket kell összehasonlítani az elmélettel, hát itt kísérlet helyett az égboltnak ez a megfigyelése jön. Egy rendes laboratóriumi fizikai kísérletnél először van valami tapasztalat, akkor próbálják megmagyarázni, akkor annak alapján új kísérletet terveznek, újabb mérések, összehasonlítás, ilyen visszacsatolás. Hát az égbolton a kísérletek helyett az van, hogy egyre pontosabb megfigyeléseket szerzünk, és ezeket az információkat számítógépeken, matematikai feldolgozzuk, és megpróbáljuk összehasonlítani a tapasztalattal. És abból az elméletből, amit nyilván nem mondtam, mert részletesen, mert nagyon bonyolult elmélet. Ami most az infláció környékén végbe ment fizikai folyamatoknak a részleteire vonatkozik, abból kihoztak egy jóslatot arra, hogy milyennek kéne lenni ennek a rücskösség eloszlásának. És összehasonlították azzal a tapasztalattal, amit ebből az ábrából kiokoskodtak. A kihúzott görbe az elmélet, a pöttyök pedig ennek a ábrának a feldolgozásából adódnak. Most nem akarom részletezni, hogy mi van. Az ábrán a lényeg az, hogy azt mindenki látja, hogy nagyon pontos az egyezés, és ez nem lehet véletlen, hiszen az elmélet ilyen nagyon furcsa huplikat jósol, és a mérések szépen pontosan követik ezeket a huplikat. Oké. Mit is jelent az? Hogy most már nem csak dumánk van, hogy a világ ennyi idős, gyorsan tágul, valamikor nagyon forró volt. Ja, az ismerete ezt a könyvemben, még ilyenek vannak, sőt még olyan marhaságokat is most is leírnak, hogy valamikor egy 10 centis gömb volt, aztán nem bírta tovább a forróságot és kitágult, ilyeneket lehet időnként olvasni. Szó sincs erről, sokkal részletesebb és pontosabb, és nem csak ilyen dumát leadó elméleténk vannak, hanem olyanok, amik az észlelhető világnak valódi, bonyolultan elrejtett matematikailag kibányászható tulajdonságait nagy pontossággal megjósolják. Tehát ez a görbe, ez kruciális, ez most már olyan, hogy a továbbiakban már Enélkül, a görbe nélkül már nem lehet igazán kozmológiáról beszélni, majd erre még a végén vissza fogok térni, hogy milyennek a jelentősége. Hadd mondjam azt, hogy tessék megnézni ezt a két pontot. Ugye itt pontatlanok a mérések, mert ehhez már az egy foknál pontosabb szögmérés kéne, azért szórnak itt a pontok. Valamikor, mikor indul a Planck, azt nem tudod?
2007.
Akkor idén fogják fölölni, ha minden jól megy, azt a szondát, ami még sokkal pontosabban meg fogja ezt mérni. Azt nyilván már nem lehet egy ilyen ábrán elrajzolni, mert már sokkal pixelnél finomabb felbontása fogja ezt megadni. Ezt a részt fogja finomítani a méréseknek, és remélhetőleg ott is ráillik az elméleti görbére. Viszont az, hogy ez az első két pont így nincs rajta a görbén, abból egyesek már tragédiát csináltak. Azt mondták, hogy hoppá, ez a modellnek nagy hibája, valamit újra kell számolni. Scientific Americannek valamikor 2005-ös nyári számában volt egy hatalmas tika arról, hogy ez a két pont nem jó helyen van. És ezt úgy dramatizálták. Tessék elkezdeni, hogy néhány évvel azelőtt, amikor még egyrészt az elméletieknek fogalmuk se volt arra, hogy van egy ilyen görbe, és ezt ki lehet számítani. Másrészt még nem voltak ilyen információk, hogy ezt ki lehetne volna okoskodni. Ezt a görbét, hát akkor az ember olyan utopisztikusnak gondolta volna, hogy hát jó, két pont nincs rajta ezen a görbén, és akkor abból valaki tragédiát csinál. Nyilván minden ilyennek utána kell számolni, és lehet rajta töprengeni, hogy vajon milyen fizikai oka lehet ennek, de szóval az, hogy egyáltalán van egy olyan elméletileg kiszámolt görbe, amire ennyire pontosan ráírnak a tapasztalatok, ez rettenten erős állítás. Illetve most megint finomítom egy kicsit. Az előbb arról volt szó, hogy az Einstein-Friedman modelleknek nagyon sokféle változata van. Lényegében két paraméter, a Hubble állandó és a kozmológiai állandónak a variálásával nagyon sokféle lehetséges modellt tudunk kiszámítani. Azt a fizikai modellt, ami az inflációs korszakra vonatkozik, azt mindegyik esetben be lehet tenni, és megnézni, hogy akkor mi történik. És mindegyikből ki lehet hozni egy ilyen görbét. Oké. Hát így kunkorodik, úgy kunkorodik. És akkor azok közül meg lehetett nézni, hogy melyik illik rá legjobban a kísérleti adatokra. Aki már csinált ilyet, az tudja, hogy általában egyik se. Tehát van egy csomó modell, mindegyik mond valami görbét, és a kísérletek megmondanak valami N plusz egyedik dolgot, ami egyikkel se egyezik meg. Igazából az történt, hogy addig variálták az elméletnek a paramétereit, amíg legjobban illett a kísérlethez. Az a döbbenetes, hogy ilyen jól illik. Tehát, hogy létezik a lehetséges elméleti modellek közül egy olyan, ami ennyire pontosan ráilleszthető a kísérletekre, tipikusan azt várnánk, hogy közük sincs egymáshoz, és akkor kereshetünk új elméleti modellt. Az a döbbenetes, hogy az a modell sokaság, amit az előbb megmutattam, az alkalmas volt arra, hogy ennek alapján be lehetett lőni bizonyos paramétereket. Na hát akkor most megnézzük, hogy mi következik mindebből.
Új Einsteineknek nem sok esélye van.
Hát nagyot kell dobni, igen. Vagy hogy kell mondani, máshol kell. Ugye a világ az, hogy van milyen irányba fejlődik, ha egyre kisebb elemi részecskék irányába, ott vannak az izgalmas dolgok, meg a nagyba, meg a komplexitás irányába, hogy kell eljutni az atomoktól az élőlényekig, és azon tovább. Tehát abban az irányban még a tudat kvantummechanikának a levezetésére még Einstein sem képes egyelőre, de majd. Na hát akkor az ember mindjárt előveszi azt a bizonyos ábrát, amit az előbb felrajzoltam. Ugyanazok a koordinátatengelyek, és azt mondjuk, hogy ez a mérés, amit az előbb most részletesen elbeszéltem, és amiért most már alig 10 évvel később adatták a Nobel-díjat, ez a mérés mit mond? Ugye azt jelenti, hogy azt a bizonyos görbét az bizonyos adatokkal lehetett illeszteni, az a lehetséges modellek egy jelentős részét kizárja. Mert akkor azok más görbét adnának, és nem illik oda. Ha szerencsénk lenne, akkor ezen a síkon ugye megemlékeztünk, hogy minden pont megfelel egy lehetséges modellnek, hogyha szerencsénk van, akkor rábökött ez a mérés, hogy itt van. Hát nem ez a helyzet, hanem a mérés az bizonyos paraméter kombinációkat engedett meg. Lerajzolom. Ez az F of CMBR, az azt jelenti, hogy a kozmikus mikrohullámú háttérsugárzás fluktuációi. Jó? Tehát az a görbe, amit az előbb rajzoltam, az a zöld hurkán belül levő adatokkal van összhangban. Tehát ez a modell ki van zárva, ez a modell ki van zárva, stb. Azok, amik a zöld hurkán belül vannak, azok még versenyképesek. Úgy van megrajzolva az ábra, hogy ennek a zöldnek a középvonala a legvalószínűbb, és hát minél messze vagyunk a középtől, annál kevésbé, de azért ezek még megengedhetők, még összhangban vannak a mérési eredményekkel. Az ember olyasmit várna, hogy egy ilyen kisebb kört, vagy valami hasonlót kapunk. Itt az a furcsaság van, hogy igazából nem tudjuk megmondani, mennyi a Hubble állandó, azt se tudjuk megmondani, hogy mennyi a kozmológia állandó, mert igen nagy tartományban változhat, még azt se tudjuk, hogy pozitív vagy negatív a kozmológia állandó. Ez a mérés még nem döntött el, csak ezeknek egy bizonyos kombinációját engedi meg. Hát más mérésekre is szükség van. Szerencsére a csillagászok és a fizikusok nem nyugodtak, hanem ugyanakkor, amíg folytak ezek a mérések, másfajta dolgokkal is foglalkoztak. Már beszéltünk a szupernovákról annak idején részletesen, és azt is meséltem, hogy van az a bizonyos típusú szupernova, amelyik úgy működik, hogy standard gyertyának számít. Egyik típusú szupernova az öreg csillag, eljutott odáig, hogy elhasználta az összes üzemanyagát és felrobbant. Egy másik típusú csillag az nem jutott el ebbe az állapotba, hanem már éppen kezdeni, hogy szépen fehér törpeként megnyugodni, de ő nem egymagában van, hanem egy kettős rendszerben kering. Ő már túl volt a vörös óriás állapoton, fehér törpe hűl-hűl, de a másik, a vele együtt kettős rendszert alkotó másik csillag az később jut el a vörös óriás állapotba, fölfúvódik, köpi ki a légkörét, és a kirepülő részecskének egy jelentős része egyszerűen hát ott van a közelben a másik csillag, afelé spirálozik, biztos láttak olyan szép ábrákat, hogy akréciós korongba megy, és szépen bele fog potyogni abba. És ezek szerint ennek a másik csillagnak fokozatosan nő a tömege, és egyszer csak túllépi azt a kritikus értéket, amikor már összeomlik és szupernovává válik. Na most az elmélet megmondja pontosan, hogy mekkora tömegnél történik ez a robbanás, és emiatt állítólag, vagy hát ebből az következik, hogy az összes ilyen csillag egyformát robban. Tessék elképzelni, hogy olyan, mint egy százas villanykörte, valahol a világegyetemben felrobban egy ilyen, akkor mindig ugyanakkor a fénnyel durran egy nagyot. Ez azt jelenti, hogy akárhol van egy ilyen objektum a világegyetemben, akkor tudjuk, hogy adott mennyiségű fényt bocsátott ki, adott módon robbant föl, és viszont meg tudom mérni, hogy milyen fényesnek látszik. Meg mindenféle milyen mutatok, hogy mit mér meg az ember. Az, hogy mit látok belőle, az két dologtól függ, hogy ott milyen villanás volt igazából, meg hogy közben mi történt. Amíg ide jött, hát addig áthaladt a téren, és közben a világegyetem tágult. Ha milyen ütemben, milyen forgatókönyv szerint tágult a világegyetem, ez megfelelő módon befolyásolja a fényt. Vörös eltolódást szenved, különböző szakaszokon más-más módon is az valahogy így akkumulálódik, és gyengül a fény, hiszen a szöge is. Egy közönséges euklideszi térben 1/R négyzettel gyengül a fény, de egy táguló, és nem biztos, hogy euklideszi térben, sokkal bonyolultabb módon. Hát arra valók a fizikus ennek a számítógépek, hogy a különböző lehetséges modellekhez, ugye tehát minden ilyen ponthoz, ami mindegyik megfelel egy modellnek, ahhoz ki tudjuk számítani ezeket a függvényeket, hogy egy adott idővel ezelőtt bizonyos távolságban levő egy adott fényességű csillagból mi most milyen fényességet látunk, és milyen vörös eltolódást. Tehát ezeket a szupernovákat kezdték gyűjtögetni. Azt hiszem, annak idején meséltem a sztorit, hogy nem akartak kutatási támogatást adni egy ilyen mérésre, mert hát ez nagyon ritka az ilyen fajta. A csillagászok arra fordítják a távcsövet, ahol van valami érdekes, és azt, hogy most bámuljuk egy jó ideig a drága gépidőjére, bámuljuk ezeket, hát ha éppen robban egy ilyen szupernova, erre nem akartak támogatást adni, aztán nagy nehezen adtak, és több év alatt összegyűlt a megfelelő mennyiségű adat. Mennyi megfelelő mennyiségű adat, mi a helyes válasz? Mi a válasz? 42. Amikor elérték a 42 adatot, akkor azt mondták, hogy ha az a 42 az az élet a világegyetem és minden kérdésére megfelelő, akkor ők most már publikálhatják a 42-nél, és akkor publikálták is. Aztán azóta már összegyűlt több is. És több csoport csinált ilyeneket, szóval most már több száz ilyen szupernovát ismernek. Mit is jelent ez? Tehát vannak ilyen úgynevezett standard gyertyaként működő csillagok. Úgy képzeljük el, hogy van egy ismeretlen paraméter, hogy mennyi idővel ezelőtt robbant. És mi az, amit mérünk? Két dolgot látunk. A fényességét, a luminozitását, meg a vörös eltolódását. Ugye tudjuk, hogy minél messze van, annál nagyobb vörös eltolódás szenved, de a pontos görbét, hogy függ a távolság vörös eltolódástól, azt nem tudjuk eleve, mert az a modelltől függ, és épp most akarjuk megválasztani, hogy melyik modellről van szó. Na viszont akkor mit kell csinálni? Elméletileg kiszámítjuk azt, hogy az adott modellben, az idő függvényében hogy változik a fényessége, meg hogy változik a vörös eltolódás. Ebből kiküszöböljük az időt, és akkor kapunk egy olyan összefüggést, hogy az adott modellben az adott vörös eltolódású csillagnak vagy szupernovának milyen fényesnek kell lenni. Elkezdjük gyűjtögetni az adatokat, és akkor megint kapunk egy ilyen görbét, a luminozitás és a vörös eltolódást próbáljuk lerajzolni, és megnézzük, hogy ez vajon melyik modellre illik rá. Ez megint olyan játék, mint az előbb, hogy a sok pont kirajzol egy görbét, és akkor megnézzük, hogy vajon a sok lehetséges modell között melyik fogja ezt helyesen visszaadni. Visszateszem ezt az előző ábrát, tehát ebből megint ki lehet számítani bizonyos összefüggést a paraméterek között, és akkor rá lehet tenni. Görbi, ez volt az előző. Jaj, rosszul mutattam az előbb. Így kellett ezt elnézést, így kellett igazítani. És most akkor az volt az előző, és most jönnek a szupernovák. Szupernovákat ráillesztjük. Az ember izgul, hogy messék egymást a görbék, és akkor ezek is egy ilyen jó nagy hurkát fognak adni. De a kettő metszi egymást.
Metszik egymást, akkor munkát adtuk a filozófusnak.
Hajjaj, de még nézd, egy harmadik mérés, az még izgalmasabb. Ha nem metszik egymást, akkor baj van. Akkor a világ egyik aspektusa ezt mondja, a másik aspektusa azt mondja. Hát mióta élnek abból a filozófusok, hogy a kvantummechanikában a részecskék vannak, vagy hullámok? A fizikusok dolgoznak vele, a filozófusok meg ekkora köteteket írtak róla, hogy ez most hogy egyeztető össze, meg a józanész, meg a tudat, meg az izé. Na hát ugyanígy, az egyik féle mérés nem döntötte, hogy mennyi a Brálandó, meg mennyi a lambda, de megadta ezt a lehetséges tartományt. A másik mérés megadta ezt. Most általában nem ezt a görbét, nem ezt az ábrát szokták publikálni. Nyilván az adatokat lehet transformálgatni össze-vissza. Hogyha más koordinátorrendszerben rajzoltam volna, akkor sokkal drámaibb lett volna, mert azt szokták publikálni, a két görbe ilyen merőlegesen metsz egymást, akkor milyen jól néz ki. Egyik mérés kimérte ezt az aspektust, másik kimérte azt az aspektust, és milyen jól metszik egymást. Hát ez nyilván azon múlik, hogy mit rajzolok a koordinátor tengelyeket. Ahogy az előbb mutattam, akkor ezt rajzolgattam. Hát akkor az ember azt mondja, hogy valahol itt van a világ. Na de van egy harmadik fajta mérés is. A harmadik mérés pedig az, amit mindenképpen az előnyt felvázolgattam, hogy galaxis számlálást kell csinálni, és azt összehasonlítgatni. Tehát ez a Sloan digitális égbolt felmérés, ami rengeteg távoli objektumnak az adatait hozta, az egy harmadik független mérés, ami egy ilyen típusú görbét fog adni. Húha! Ajaj! Mi van, ha ide teszem, akkor hát ez a kettő, ezt a részt fogja kijelölni, a piros meg a zöld, ezt baj van, de hát lássunk csodát, az történt, hogy a harmadik teljesen független mérés ezt az eredményt adta, és ez a három már nagy biztonsággal egyértelműen kijelölt ennek a tartománynak azt a bizonyos részét, és így azt mondhatjuk, hogy ezek egymástól teljesen független adatok, ennek alapján most már mondhatjuk azt, hogy megmértük a világhelyten paramétereit. Ezek lényegében párhuzamosan zajlottak ezek a mérések a 90-es években, meg a 2000-es évek elején, és lényegében egyszerre értek el ahhoz a pontossághoz, hogy ilyen görbéket lehetett publikálni. Három adat halmaz. Mindegyik önmagában nem alkalmas a pontos adatnak a meghatározása, de együttesen már igen. Na akkor mit kell csinálni? Erre vissza kell helyeznem azt a bizonyos ábrát, amit már korábban mutattam, ami a görbének, vagy ennek a tartománynak a különböző részeire megmondja, hogy melyik világmodellnek felel meg. Tegyük rá ezt a papírt, és akkor eldönthetjük, hogy mi is történt. Vegyük észre a következőt, hogy a három mérés egymástól független, és mégis önmagukban mindegyiknek nagyon érdekes eredménye van. A zöld, azaz a háttérsugárzás fluktuációi lényegében azt mondják, hogy rajta vagyunk ezen a piros vonalon. Abszolút nem szükségszerű, hogy külön-külön ilyeneket eldöntsenek, de igen, a zöld, tehát a fluktuáció mérés eldöntötte, hogy rajta vagyunk a piros vonalon. Mit is jelentett az, ha visszalapozunk? A piros vonal választotta el a zárt és a nyílt világegyetemeket, azaz a geometriailag ilyen szférikusan bezáródókat, a hiperbolikusokat, illetve maga a piros vonal az a síkszerű geometriájú világ. Erre mondják, hogy az omega egyenlő egyes világ, mindegy. Tehát Lényegében a háttérsugárzás fluktuációi azt mondják, hogy másról nem tudok, de az biztos, hogy rajta vagyunk ezen a síkon, bizonyos pontossággal. Mit mond a szupernova mérés? A szupernova mérés egyértelműen elhelyezi a kék vonal fölé a valódi világnak az adatait. Mi volt a kék vonal? A gyorsuló és a lassuló világokat választott el. A gyorsuló tágulás, illetve a lassuló tágulásnak a határvonala az a kék. Maguk a szupernovák azt mondják, hogy e fölött vagyunk. Ezért is szokták ezt úgy értelmezni, hogy a szupernova mérésekkel egyértelműen eldőlt, hogy a világegyetem gyorsulva tágul. Múlt előadás végén egy pár szót beszéltem erről, hogy ennek miféle durva és drasztikus következményei lehetnek a távoli jövőben, az univerzum majdani jövőjében. Jelenlegi mérések ezt mondják. Természetesen egy ilyen drasztikus állítás az nagyon erős megerősítést igényel, és mióta ezt publikálták, azóta többen próbálják magyarázgatni, meg megcáfolni. Azaz, annak az adathalmaznak, amit a szupernova mérésekből olvastunk ki, annak másfajta interpretációt adni. Az egyik lehetséges másfajta interpretáció az, hogy a szupernovák nem is olyan standard gyertyák. Miért egyformák? Mert egyforma mechanizmussal keletkeztek, adott tömegnél robbantak. Olyan számításokat végeznek, hogy kiderül, hogy miben különbözhetnek ezek a szupernovák, másfajta anyagi összetétel lehet. Az egyik az például, hogy olyan felhőből nőtt össze még ifjú csillag korába, amiben több volt a fém, másikba kevesebb volt a fém, stb. Tehát egy kicsit különböztek anyagi összetételükben, akkor lehet, hogy pár százalék vagy pár ezrelék különbség van abban, amikor robbannak. És akkor már nem is annyira standard gyertyák, az egyik a 105-es, a másik az 98 wattos villanykörte, és már nem is teljesen egyformák, akkor már hát, ha már némi kis fluktuáció. Illetve a matematikai feldolgozásban, az elemzésben is lehetnek hibák. A mostani csillagászati évkönyvben lehet olvasni egy olyan cikket, ahol azt állítják, hogy magyar csillagászok utána számoltak ennek, és nem tartják meggyőzőnek, megbízhatónak ezeket a szupernovás adatokat. De ezt tudod? Szóval Balázs Lajosék csinálták. Hetesi. Szóval vannak ilyen mérések. Ez azt jelenti, hogy a következő években nyilván mindenki utána fog számolni, pontosítják, és most már persze adnak rá pénzt, meg gépidőt az ilyen kutatásokra, és akkor még több ilyen szupernovát fognak vizsgálgatni. Főleg nem sokára indulnak az új automatizált szupernova kereső programok, amik évente több ezer szupernovát fognak felfedezni az égen, azok között nyilván ilyenek is lesznek. Jóval nagyobb lesz a statisztika. Néhány éven belül ezt pontosan el lehet dönteni, hogy igaz-e egyáltalán ez a dolog, és hogy mennyire vehetjük komolyan azt a következtetést, hogy az univerzum gyorsulva tágul. Most mondom ezt a fázist, tegyük fel, hogy igen, gyorsulva tágul. Az, hogy itt ilyen jól metszik egymást ezek a görbék, az egy emelletti érv. Tehát a szupernovák külön ezt mérték. És a harmadik, az pedig lényegében függőlegesen helyezkedik ez az ábrán, tehát az lényegében ezt a paramétert mérte meg, durván szólva a Hubble állandót.
Igen. A cikkben azt mondjuk,
te is benne vagy? Bocs. Igen?
Hogy a szupernovától, amíg eljön a Földig a fény, addig a abszorpciót rosszul számolják.
Na ez is egy ilyen dolog, hogy nem egészen stimmel az adat. Nyilván, hogyha még sokat mérnek és pontosabb lesz az információ, akkor ezt ki lehet belőle deríteni, hogy igaz vagy nem igaz. Nem tudom, hogy le lehet. Statisztikát kell csinálni sokat.
Akkor nem 0,4 magnitúdó van, és akkor az van a cikk, hogy ennyi hiba van benne van a abszorpcióban.
Tehát akkor ez azt jelenti, hogy a kék görbe, vagy kék az egy ilyesmi. Jó. Szóval mondom, itt még új és érdekes fejlemények várhatók, tessék figyelni az újságokat. Az is benne lesz, hogyha határozottan megcáfolják ezt a modellt, az is, hogyha határozottan megerősítik, akkor azt már a New York Times címlapján kell keresni. No, lényegében azt mondhatjuk, hogy ez a három mérés, tegyük fel ezt az állapotot, fogadjuk ezeket, ez a három mérés határozottan kijelölte ezt a pontot a lehetséges modelleknek a síkján. Ez azt jelenti, hogy megmértük a világnak a paramétereit, visszalapozhatunk oda a modellbe, hogy mik is ezek, amik itt a tengelyen vannak? Ezek a mai világnak bizonyos adatai, Hubble állandó, meg stb. Meg a kozmológiai állandónak, meg valaminek a kombinációja, ebből vissza lehet számolni magának a Eisner-Friedman modellnek a megfelelő adatai, tehát hogy az a K, meg egyebek, és Egyebek között például olyasmit is ki lehet belőle számítani, most már akkor ennek a, ezen paramétereken végig számolni pontosan azt a tágulási görbét, hogy mennyi idős a világegyetem. Ebből jött ki az, amit szoktam én is emlegetni, hogy 13,7 milliárd év. Azelőtt csak úgy mondta az ember valahol 10 és 20 milliárd év között, hogy kb. 15 meg ilyeneket, egy, amikor a sok lehetséges modell közül egy bizonyosat, vagy hát hogyha ebben a kis tartományban levő modelleket az ember kiválasztja, akkor itt ennek alapján pontosan végig számol egy konkrét modellt, akkor az már egy konkrét számadatot fog adni, hogy mennyi idős a világ. Na és akkor mi is történik? Hát ennek alapján akkor megnézhetjük, hogy ez melyik típusú fejlődési görbe volt, hát ez. Tetszik emlékezni. Hoppá. Lejjebb húzom. Az a görbe, amit lényegében Lemaître is kiszámolt annak idején, tehát, hogy megindult az ősrobbanás után egy ilyen lassuló tágulás, és valamikor átért egy ilyenre. Ezek itt a mostani adatok, a mostani univerzumra vonatkoznak. A porszerű anyagot tettük be, tehát abból nem lehet arra következni, hogy itt mi történt. Annak idején a nagybum közvetlen környékén nem ilyen volt az anyag, tehát ilyen galaxispor töltötték a világot, hanem sugárzás meg egyebek. Tehát az eleje az nyilván az nem ebből számolható ki a mostani paraméterekből, hanem meg kell nézni, hogy akkoriban milyen anyagok voltak ott. De a mostani részre arra vonatkozik, hogy most így gyorsul. Vissza lehet számolni a modellbe, hogy mikor kezdte a gyorsulást. Sat szerint, ugye most van itt 13,7 milliárd év, kb. 10 milliárd évnél volt ez a fordulópont, addig lassult, és onnantól kezdve gyorsult. Tehát ez a bizonyos lögd meg a kecskét görbe, ez odáig lapos volt, és onnantól kezdve kezd így emelkedni. Tehát ezt a modellt kapjuk ennek a kérdésnek az alapján. És akkor most már lehet interpretálni ezeket az eredményeket. Lehet olvasni a paramétereket, stb. És mutatom a másikat. Itt vannak a következtetések. Tegyük föl, hogy mindegyik mérés megbízható és igazolódik. Akkor egyik következtetés az, hogy ez a két paraméteres modellcsalád elég volt ahhoz, hogy kiválasztjuk a valódit. Tehát nem kell még extra, még vadabb kozmológiai elméleteket beválasztunk a versengő elméleteink közé. Egy ilyen modellben egyszerűen két paramétert kell változtatni, és sikerül behangolni úgy, hogy a valódi világnak az adatait visszaadja. Tehát ezt mondja az Okkan borotvája is, hogy nincs szükség másfajta modellekre, mert egy ilyen kétparaméteres modellcsalád az alkalmas. Másrészt konkrétan kitölthetjük a világegyetemünknek a személyigazolványát. Ugye neve a mi világegyetemünk, kora 13,7 milliárd év. Az jött ki, hogy a topológiája az nyílt. Tehát nem ez a gömbszerűen bezárt volt, mint amit az Einstein modell mondott, hanem sík, pontosabban végtelen, de a tér geometriája pont sík. Tehát nem úgy nyílt, hogy hiperbolikus, hanem síkszerűen lett végtelen. Hogy mennyi a tágulása, éppen most gyorsulóban van, a várható élettartam ennek megfelelően végtelen. Ugye a nagy recses világegyetemeknél az ember megsatszolhatja 50 milliárd, 125 milliárd, mikor fog visszaesni, hát ez várhatóan végtelenségig. És mellékesen kijött, ezt most nem részleteztem, de ezen paraméterekből ki lehet számítani az összetételét. Hát ebből jött ki az, amit már többször emlegettem, hogy a közönséges, atomos vagy másképpen barionos anyag, tehát ami protont, neutront, meg ilyesmiket tartalmaz, vagy atomos formában, vagy még kint a csillagok között plazma formában, ez összesen 4%-át alkotja a világegyetem össztömegének, tehát atomok, plazma, gázok, csillagok, bolygók, csillagászok, stb. Formájában összesen 4% anyag. 24% az az úgynevezett sötét anyag. Ez mi lehet? Erről is volt szó. Nem világító gáz lehet, fekete kihűlt csillagok, fekete lyukak, bolygók, ezek nyilván kis részt, ezek barna törbék, azok a szem kb. 10%-át alkothatják ennek a jelenlegi satszok szerint. És hát lehetnek ott mindenféle ismeretlen elemi részecskék, amik nem világítanak, de hozzájárulnak a sötétömeghez. Ez kb. 24%. És a maradék 72% pedig az úgynevezett sötét energia. Erről mindjárt egy kicsit még beszélni fogok, hiszen ez szoros kapcsolatban a mostani témánkkal, Einsteinnek a legnagyobb tévedésével. És az összesen ez a 100%, ez pont elég ahhoz, hogy rátegye a világot arra a fejlődési görbére, amit az előbb itt látunk, miközben a geometria esik. És még hát odaírjuk ott a záró megjegyzésként, hogy ez a világegyetem alkalmas élet és intelligencia hordozására. A fényképét meg már az előbb bemutattam. Mit mond az ember az ilyen olyan győztes fóriák után? Hát például az, hogy bocsánat, hogy ezt a modellt, ezt ugye az Einstein-Friedman-Robertson-Volcker modell családon belül számoltuk ki, porszerű anyagra, és azt feltételeztük, hogy a kozmológia állandó az állandó. Hát most milyen legyen egy állandó, ha nem állandó? Hát nyilván a fizikusok már mindent kipróbáltak. Tavaly beszéltem arról is, hogy egyesek szerint a gravitációs állandó, vagy a fénysebesség nem állandó, szóval meg lehet próbálni ilyen modellekkel és próbálkozni. Itt nyilván úgy csináltuk, hogy betettünk egy konstans, és akkor annak alapján az így számoltuk. El lehetne képzelni egy időben változó kozmológia állandót is, az még egy újabb lehetőség, és még végtelen több modellt adna. Ha a menet közben változik a kozmológia állandó, akkor másképp kell megoldani az egyenleteket. Átcsaptaszítóból vonzóbbá, vagy mit tudom, hogy miféleket csinál. Most ez a modell ennek következtében nem érvényes ott, ahol ezek a feltevések nem érvényesek. A Big Bang környékén, tehát az első néhány percben, vagy néhány százezer évben, vagy millió évben, amikor még sűrű volt az anyag és forró, akkor nem érvényes a porszerű modell, tehát ott oda nem kell követni ezeket a görbéket, ott másképp kell számolni. Nem érvényesek a végtelenben, tehát nem lehet azokat a görbéket a végtelenségig húzigálni, csak akkor, hogy halandát konstansnak tételezzük föl. Ha lambda is változik, akkor attól függ, hogy változik a lambda, attól függően másképp folytatódnak a görbék. A mostani korszak még lehet, de azon túl nem. Illetve, hogyha nagyon más modellben dolgozunk, akkor nyilván nem érvényesek ezek a valamik. Mindenesetre mondhatjuk azt, hogy mikor érvényes, hát körülbelül a 10-20 másodpercig vissza tudunk számolni, nem csak ezzel, hanem az egyéb részecske fizikában stb. Bevett modellekkel, és körülbelül 10-20 másodpercig, ami elég szép. 10-20-10+20. Itt nagyjából biztosak lehetünk, hogy hát legalábbis nagy hülyeségeket nem beszéltünk. Ez előtt és ez után viszont még bőven van lehetőség a modellnek a változtatására. És ennek alapján akkor most felvázolhatjuk összefoglalóan, amiről már korábban is beszéltem, az univerzumnak a történetét, és most már időskálával együtt, ugye nullába tesszük a Big Bang-et, ez körülbelül 13,7 milliárd évvel ezelőtt volt. 10-45 másodperc, talán emlékeznek arra az előadás, hogy a téridő habjai, a kvantumgravitációs korszak, amiről nem tudunk semmit, de büszkék vagyunk rá. Akkor utána 10-34 másodperc környékén akkoriban lehetett az infláció, amikor egy skalár mezőnek a speciális antigravitációs tulajdonságai miatt hirtelen exponenciálisan gyorsulva megnőtt a világegyetem, úgyhogy minden méret nagyon rövid idő alatt kb. 10-60 szorosára megnőtt. A következő korszak az volt, amikor véget ért az infláció, ekkor a itteni durván szól egy ilyen fázis átmenetnek a látens hője átalakult mivé, hát részecske, antirészecske párokká, és akkor keletkezett az a forró plazma, ami a későbbi korszakot jellemezte, tehát lényegében itt kezdődött a hőhalál, itt keletkeztek a nehéz részecskék, stb. Körülbelül ekkor jött létre az a pici különbség a részecskék és antirészecskék között, ami később eldöntötte, hogy mi most anyagból vagyunk, és nem antianyagból, és egyáltalán vagyunk. Itt megszületett ez a termikus egyensúly, amiben már benne voltak azok a pici fluktuációk, aminek a nyomait most látjuk. Tehát korábban a kvantumgravitációs korszakban ilyen kvantumos fluktuációk voltak, nagyon picin skálavak. Maga az infláció, a gyors növekedés, ezeket a picin kis különbségeket méretben felnövelte. Tehát makroszkopikus távolságokban megjelentek ezek a kis különbségek, és ezek okozzák később annak az előbb mutogatott ábrának a rücskeit, azok a kvantumos korszakból származtak, és utána az infláció fölnagyította. Ez itt akkor a lassú tágulásnak és a hűlésnek a szokásos korszak, erről részletesen beszéltem, a hőhalálnak a periódusa, ami nem volt teljesen tökéletes termikus egyensúly, pont azért, mert tágult a világ, és lassan csökkent a hőmérséklet, és sorba kiestek azok a részecskék, amiknek már nem volt elég a keletésére a hőmérséklet, azok kiszálltak a játékból, és némelyik kihalt, némelyik megmaradt, mint a dinoszaurusz, akinek elfelejtettek szólni, hogy lejárt a korszakok. körülbelül elérkezünk lassan a másodperces korszakhoz, addigra már a nehezebb elemrészecskék kihaltak. Itt van a másodperces perces korszak, amikor a megmaradt protonok és neutronok egy része fuzionált. Ugye a neutronokról beszéltünk, hogy túl sokáig a szabad neutron nem él, mert tizenvalahány perc alatt elbomlanak. Azok, amelyeknek sikerült idejében házasságot kötni egy protonnal, azok aztán túlélték ezt a korszakot. Tehát ez itt a magfúziónak a korszaka. Utána következett a lepton korszak, amikor az atommagok már nem játszottak fontos szerepet, akkor a műonok, elektronok, pozitronok, stb. Uralkodtak. Később már ezek is szétsugároztak, akkor már csak a sugárzási korszak volt. Körülbelül 15. évnél érkezünk el ahhoz a korszakhoz, amikor az atomok létrejönnek, ugye a sugárzás hőmérséklete lecsökkent odáig, hogy már nem verte szét a hidrogénatomokat. Ekkor létrejönnek az első atomok, és az anyag átlátszóvá válik, lecsatolódik a háttérsugárzás. Nem sokkal később, ugye hát ilyen skálán nem sokkal később létrejönnek az első galaxisok és csillagok, aztán körülbelül 1 milliárd évvel a nagy bum után már a mi galaxisunk is létrejön, vagy nagyságrendileg nyilván, aztán most már visszafele mondom mostantól, körülbelül 5 milliárd évvel ezelőtt létrejött a nap és a naprendszer, ezen belül 4,60 valamennyi milliárd évvel ezelőtt a Föld. Körülbelül 10 milliárd évnél érkezünk el a lassú tágulásnak ahhoz az inflexiós pontjához, ahol az anyag már annyira kitágult, hogy az addig rejtve ott volt az a kozmológiai állandó, ami a gyorsuló tágulást okozná, de a sűrű anyagnak a gravitációja legyőzte. Itt az anyag már annyira kitágult, hogy már érvényesülni tud ennek a lambdának a taszító hatása, és akkor megfordul az addig lassult tágulás, és gyorsulóvá válik, itt volt az inflexiós pont, és most kb. 1,4x10 évnél most vagyunk. Hogy mi történik később, hát azon még lehet töprengeni, hogy ezt az egészet le lehet rajzolni, egy, ott már valahol volt egy ilyen görbém, ami az egész rajta volt, nincs itt. Hát az éppen nincs itt. De a múltkor már ilyeneket mutogattam, mint a hullámvasút, tehát ha követjük az egészet, elindult a nagy bumból így. Az inflációs korszakban egy ilyen gyorsuló tágulás volt, de se fér ide az ábrára olyan nagyra, akkor lelassult, lassuló tágulás lett, akkor megint elindult így, és megy fölfelé. Hogy ő megy tovább, az azon múlik, hogy miféle, mi okozza a lambdát. Lehet maga a lambda egy univerzális állandó, ahogy ezt Einstein feltételezte. Ha lambda ez, akkor a világ egyre tágul, egyre ritkább lesz az egyéb anyag, akkor már senki más nem tud versenyezni a lambdával, akkor exponenciálisan folytatódik a tágulás. Ennek a drámai következményét a múltkor elmondtam, szép lassan eltűnnek az égről a távoli tejútrendszerek, egyre kisebb tartományt tudunk belátni, durván szóval pofára mindenki túllépi a fénysebességet és túlmegy a horizonton, aztán itt maradunk magunkba az egyre hűlő világegyetemben. A másik lehetőség az, hogy ez a lambda, amit ugye Einstein annak idején tévedésnek tartott, és most úgy tűnik, hogy mégiscsak érvényes, és mond valamit a mai világban is, sőt a következőben még inkább, hogy ez a lambda, ez nem egy új állandó, amit be kell illeszteni az ismert természeti állandók, a fénysebesség, a Planck állandó, a gravitációs állandó, elektromos töltés, meg ilyesmi mellé, hanem ez valamiféle dinamikai, valamilyen anyagnak valamilyen speciális tulajdonság. A durván olyan, mint mondjuk a üvegnek a törésmutatója. A 19. században nagy vastag könyveket írtak a német tudomány akkori normáinak megfelel, mérjük meg ezt, meg azt, és akkor ennek az olvadáspontja, annak a fagyáspontja, hogyha megsózom, akkor hogy változik a vezetőképesség, stb. Hatalmas nagy kötetek vannak mindenféle könyves polcon, és még senki sem vette a fáradtságot, hogy az egészet áttegye az interneten, de előbb-utóbb meg kell csinálni. Na mindesetre ma azt mondják a fizikusok, hogy hát ugyan már ezeket mind elvileg le lehet vezetni. Van néhány alapvető állandó atomfizikai konstansok, és ha elég ügyesek vagyunk, akkor az anyagnak a szerkezeti kötések stb. Alapján le tudjuk vezetni, hogy az ilyen összetétől anyagnak mennyi a törésmutatója, a vezetőképessége menje be. Így mondják a fizikusok, amikor még kicsik és morickák. Amikor elkezdenek ténylegesen számolni, akkor már jóval kisebb lesz az arcuk. Mi most például már hetek, sőt hónapok óta dolgozunk egy bizonyos anyagnak a vezetőképességének az elméleti levezetésén, miközben mások mérik, és a világban pillanatnyilag 8 különböző halálpontosan bebizonyított elméleti adat van rá. mindenki jól levezette, ugyanabból, és más eredménye. Szóval nem olyan egyszerű ez, de elvileg lehetségesnek tartjuk, hogy az alapvető dolgokból egy konkrét anyagnak a tulajdonságát ki tudjuk számítani. Mi kell ehhez? Pénz, meg megrendelés. Amikor bizonyos anyagok stratégiailag fontossá válnak, mint az urán, vagy a szilícium, amiből ugye félvezetőket kell csinálni, hogy hatalmas kutatóintézeteket és rengeteg energiát, pénzt és számítógépet összpontosítanak arra, hogy a szilíciumnak az elektron szerkezetét nagy pontossággal kiszámítsák, mert abban pénz lesz. Az, hogy mennyi az üvegnek a átlátszósága, meg vezetőképessége, hogyha egyszer abból is pénz lesz, akkor arra is adnak pénzt. De hát még elég sok anyag van a világon, és ezeket mind elvileg le lehetne vezetni, amit a német tudomány annak idején összegyűjtögetett. Na, ilyen alapon annak idején ezeket univerzális konstansoknak tartották. Hát megmérjük, betesszük, kész, ott van a táblázatban. Vannak olyan szadista tanárok, akik ezeket bemagoldatták. Hál' Istennek nálunk nem, de a szomszéd osztályba be kellett magolnia az összes a függvénytáblázatban levő anyagnak a törésmutatóját. Most tessék ezt elképzelni. Ezek nem, ilyen értelme nem alapvető adatok, hanem egy konkrét anyagnak a struktúrájából következő leszármaztatott paraméterek. Az inflációnál az derült ki, az inflációt egy konkrét anyag okozta. Tehát bizonyos típusú anyag, nem ilyen köznapi laboratóriumban előforduló anyag, úgy hívják, hogy Higgs mező, tehát egy folytonos elosztású anyagfajta, aminek a tulajdonságait matematikailag elvileg modellezni tudjuk, és abból le tudjuk vezetni az, hogy hullámzik, hogy hat kölcsön másfajta anyagokból, és speciál azt, hogy miért okoz bizonyos körülmények között antigravitációt. És ezt beillesztetik a kozmológiai modellbe, és akkor abból kijött az, hogy ilyen meg olyan körülmények között, akkor exponenciálisan gyorsult tágulás van. Ez a modell nagyon jól működik, és akkor fölmerült, hogy hát ha most megint van egy ilyen exponenciálisan gyorsult tágulás, akkor lehet, hogy ezt ugyanaz okozza. Akkor nem az a Higgs mező, mert az egyszer már, ugye egy szó volt róla, hogy véget ért, átalakult másra, stb. Hát akkor egy másik mező, akkor az a Higgs-ilon, vagy mi a fene, az egy másik mező, amit nagyon elegáns neveket találtak ki, egy quintessencia, meg sötét energia, meg inflaton, meg szóval mindenféle jó neveket mondtak rá. Erről nem tudjuk, hogy mi ez, de vannak sejtések, hogy kell matematikailag leírni. Laborban nyilván senki nem látta. Ezt látjuk, amit természetesen a listáik meg mások kétségben vannak, hogy a világ gyorsulva tágul. Ha tényleg gyorsulva tágul, és ez valami okozza, az lehet az Einstein-féle univerzális konstans, vagy egy speciális típusú anyag. Mi történik ekkor? Hát annak idején az infláció véget ért, mert durván szólva az a speciális típusú anyag elfogyott, átalakult mássá. Hát akkor ez a mostani exponenciális gyorsulás is megállhat, és akkor ez a gyorsulás megint átvált egy lassú tágulássá. És akkor az ember még elgondolhatja, hogy ezt még megismétlődhet párszor, vagy végtelenszer. Tehát így lehet így kuplizni fölfelé a világegyetemnek a jövőjében többször. Mert hát miért pont csak kétféle ilyen anyag van? Hát lehet még ott, ami ott még lapul a háttérbe, aztán majd egyszer csak az lesz a domináns. És a másik durvább változat pedig az, hogy mi múlik? Hát erre van egy matematikai modellünk. De miért legyen pont ugyanolyan matematikai modell, mint ami az inflációnál bevált? Hát sokféle más módon is föl tudjuk írni annak a hipotétikus anyagnak a tulajdonságait, és nyilván megfelelően szadista fizikusok fölírták egy olyan anyagnak az állapot egyenletét is, ami még gyorsabban gyorsuló tágulást okoz. Tehát meg kell nézni, milyen paramétereket, hogy kell változtatni. Múltkor lerajzoltam azt a körbét, hogy akkor abban mi következik. Itt volt valahol. Nem ez a papír. Mit csinálsz? Tehát ez a hullámvasút, és elképzelhető ez a verzió is, az, hogy ha lambda konstans, akkor ez történik, ha lambdát egy anyag okozza, ami elfogyhat, akkor újabb lassuló, és hogyha miért fantom anyag, mert fantasztikus neveket az könnyű kitalálni, ami még gyorsabb tágulást okoz, ami hiperbolikus jellegű, ami az exponenciálisnál gyorsabb, az azt jelenti, hogy véges idő alatt elérjük a végtelen, ezt hívják a nagy sutynak, tehát így, mint amikor a törvényszövedéke szétszakad, amikor minden pici anyagdarab eléri a végtelen. A nagy recsnél a nagy végtelen világ összemenne egy pontba. Itt viszont minden pici pont végtelenségé fog tágulni, ezt még kevésbé bírjuk elképzelni. Ilyen jövője is lehetséges a világegyetemnek. Hát ugye ez eléggé szomorúan hangzik minden esetre, hogyha Einstein úgy tévedett, vagy nem tévedett, tehát komolyan kell venni a kozmológiai állandót, akkor ilyen jellegű forgatókönyveket lehet még kitalálni. És akkor már hadd mondjak még annyit erről, hogy tegyük fel, hogy igaz ez az egész, akkor mit is csináltunk most tulajdonképpen? Szóval mi történt itt a precíziós kozmológiának a kifejlesztésével? Azt mondja az ember, hogy durván szóval megmértük a világegyetem paramétereit, mondok hasonló eseményeket. Magellán körülhajózta a Földet. Mi történt? Hát azelőtt egyesek vitatkoztak róla, hogy a Föld lapos, mások azt mondták, hogy gömbölyű. Kolumbusz úgy indult el, hogy hát a Föld gömbölyű és eljut Ázsiába. Rosszul tudta, hogy mekkora. Meg hogy közben még van néhány földrész, meg egyéb ilyen apróságok. De az alaphipotézis jó volt, csak a pontos paramétereket nem tudta. De amikor Magellán körülhajózta, onnantól kezdve már nem volt vitás az, hogy mekkora a Föld. Hogyha valaki később egy olyan térképet csinált volna, ahol még öt kontinens berajzol Amerika meg Európa közé, vagy Amerika meg Ázsia közé, mert hogy ott még van még 200 ezer kilométer, akkor kiröhögték volna, mert tudták már, hogy mekkora a Föld kerülete. Nyilván el lehetett volna képzelni olyan földet, amilyen hosszúgás, és akkor északon meg délen még egy csomó dolog elfér, csak ez nehéz. Például annak nem olyan lenne az árnyék a Holdon. Szóval amikor már konkrétan tudták, hogy mekkora, akkor innen már nincs mese, ez már egy mért adat. Az összes későbbi térképésznek, utazónak ehhez kell alkalmazkodnia. Ez az esemény, ez egyszeri az emberiség történetében. A Föld méretét egyszer állapították meg. Oké? Ugye Eratosztenész megmérte közvetett módon, csillagászatilag, oké, hitték, nem hitték, de amikor körüljárták, akkor onnantól kezdve a térképek akkorák. Vanderbilt felfedezte a fraktálokat. Mit is jelent? Korábban is mindenki érezte, hogy amikor próbált térképet rajzolni, meg másolni, hogy mondjuk Nagy-Britániának a partvonala sokkal rücskösebb, mint mondjuk Dél-Afrikáé. Rücskösebb, ez nem matematikai fogalom, hogy neki érzi. Mivel lehet ezt mérni, hogy rücskösebb? Ha utána adunk valakinek egy térképet, akkor nem melyik szárazföldnek melyik partvonala lehet ez körülbelül, akkor úgy ízlésre, hogy hát ez körülbelül annyira rücskös, mint. És akkor satszolgatja. Nyilván ennek valami fizikai oka van. Más kőzetből van, másképp marják a hullámok, egyebek. Majd, ha egyszer lesz ennek részletes elmélete, akkor le lehet vezetni majd, és az oceanológusok vizsgázni fognak belőle, hogy az adott típusú kőzetet, adott hullámok mennyire fognak lemarni, és mennyire rücskös lesz a part. De ezt előbb jellemezni kell numerikusan, hogy mennyire rücskös. Vanderbilt kitalálta a fraktálokat, bevezetett egy olyan paramétert, amivel numerikusan lehet jellemezni. Megmérem a térképen, és megmondom, hogy Nagy-Britannia partvonal az 2,7. Nem, bocsánat, 1,7 fraktáldimenziós, és a Dél-Afrika pedig 1,2. Ez egy objektív mérési módszer, tehát hogy ugyanazt a dolgot többen megmérik, akkor ugyanezt kell kapni. Tehát ez nem ránézés, satszolás, mint amikor a borászok a vörösborok színét nézik, hát eléggé piros, vagy ilyen távolság, hogy egy kőhajítást kéne meg. Szóval vannak ilyen mérési eljárások is, de hát ez egy objektív adat, számadatot rendelt hozzá. Ez megint egyszer történt meg. Ezután, hogyha valaki, oceanológus, stb. Mérési eljárást, vagy elméletet hagy kidolgozni, hogy az adott kőzetet, az adott típusú hullámzás ennyire rücsköse fogja marni, akkor számítógépen lefuttatja a modellt, és kijön, hogy 1,5 a fraktál dimenzió, akkor az nem jó, mert a mérés eredmény 1,7. Stimmel? Tehát egy ilyen numerikus jellemzés az egyszer történt meg, utána ezt lehet finomítani, de ez megint csak egy egyszerű esemény volt. Na ehhez hasonló ez, ami most történt. Kozmológusok megmérték az univerzumnak a paramétereit, és hát nem csak néhány numerikus adatot, hanem emlékeznek arra a Huplis görbére. Komplett függvényekkel tudjuk jellemezni. Ez megint egyszer történt. Ha ezután valaki labdába akar rúgni, és mond egy másik kozmológiai modellt, hát akkor ott nem elég dumálni, nem elég azt mondani, hát szerintem a háttérsugárzás az így meg úgy keletkezett, és azt csinál. Nos, rendben, elhiszem, számolt ki. Mondd meg, hogy szerinted a háttérsugárzás fluktuációjának a gömbfüggvények szerinti kifejtésében azok a görbék, azok milyenek? Hogy itt volt valahol az a bizonyos Huplis görbe. Ha azt a görbét tudod reprodukálni legalább olyan pontossággal, mint a standard kozmológiai modell, akkor lehet vitatkozni. Addig a mesekönyvek a szomszédterembe készülnek. Tehát ez akkor már a sárkányos mesék világa. Vannak konkrét olyan adatok, amiket, hogyha pontosan megmérték, többszörösen előrészték, stb., akkor az van. Ezt egyszer megmértük. Ez behatárolja a lehetséges modelleket. Természetesen születhetnek egészen forradalmi és egészen más alapú elméletek is, de abból is ki kell jönni ugyanannak. Einsteinnek a gravitáció elmélete egészen más filozófiája, mint a Newton. Newton távolban ható, távolban levő gömbök közötti erőkről, meg ilyesmikről beszél, Einstein meg a téridőt görbíti, és mindenféle tenzorindexeket írkál. De amikor azt kérdezik, hogy milyen pályán kering a Föld a nap körül, akkor Einsteinéből se lehet vezetni, nehezen, de le lehet vezetni az ellipszis pályát első közelítésben. Hát nem volt egész, nem azt mondja, hogy szögletes pályán kering a, vagy hogy nem kering, nem ilyeneket mond. Ami az előző elméletnek a numerikus jóslata, ami ténylegesen kimérhető és kiszámolható, azt az új elméletnek is ki kell adni, és ha ő még azon fölül még extra dolgokat mond és mélyebb belátást ad, akkor nagyon tudunk neki örülni. De addig, amíg azt nem tudja reprodukálni, addig nincs mese, addig az nem tekinthető a tudomány adott szintjén tudományos elméletnek. Tehát most már ezzel, hogy megtörténtek ezek a mérések, és bizonyos értelemben ténylegesen konkrét paramétereket tudjuk jellemezni az univerzumot, ezzel a korábban még úgy versenytársnak látszó elméleteknek a jelentős részét kiszórták. Pillanatnyilag nincs más olyan komoly vehető elmélet a standard modellen kívül, ami egyáltalán labdába rúghatna, nem lehet levezetni ezeket az adatokat másképpen. Ha valaki kitalál olyat, akkor az nagy szellemi teljesítmény lesz. Lehetséges, hogy kitalálnak ilyet, ami egészen más alapon ugyanezt megmagyarázza. Valószínűbbnek tűnik ilyenkor, hogy ezt a modellt fogják továbbfejleszteni és finomítani. Tehát Einsteinnek a tévedése az most hirtelen itt a továbbfejlődésnek az egyik mérföldkövévé vált. A következő hetekben hasonló és egyre vadabb dolgokról fog beszélni, tehát a standard modellen túli néhány olyan gondolatról, amiket figyelembe kell venni a világegyetem leírásán, és hogyha azok a forradalmi vagy eretnek gondolatok valamilyen értelemben igaznak bizonyulnak, akkor nyilván az egész standard modellt újra kell gondolni, egyebek között benne a világegyetem történetét, a különböző kialakulásának és elmúlásának a sztoriát, a jövőt, meg úgy egyáltalán az egészet. Most a következő hetekben ilyesmikről lesz szó. Köszönöm szépen a figyelmet!
Mit ilyen biztosak ezekben a paraméterekben? Ma annyira nagy az aránytalanság, az ismert anyag, meg a sötét anyag és a sötét energia, teljes ismeretlen.
Mert a hatását ismerjük, tehát azt, hogy mi ez az anyag, azt nem tudjuk, de azt a bizonyos tulajdonságát, ami megjelenik a kozmológiában, azt igen. Tehát nem tudjuk, hogy miből van, de így működik. Szóval, mint a gyilkos, nem tudom, hogy ki volt, de jól fogta a kést. Szóval valami ilyen dolgokat. Senki nem tudja, hogy mi ez, és most nagy töprengések vannak. Sötét anyagról már valamivel többet. Hát ezek, amiket látunk, ezeken nem, hanem azon, hogy került oda, vagy hogy múlik el az anyag, hogy lehet megváltoztatni, hogy lép kölcsönhatásba mással, és még változhatnak. Az, hogy pillanatnyilag hogy hat ez a sötét energia, hát pontosan azzal definiáljuk, hogy valahogy hat. Azt leolvastuk, hogy van ott valaki, aki ezt meg ezt csinálja, azt neveztük el sötét energiának, ennél többet nem tudunk róla. Tehát nyilván az amiről már ismerszik, amit már tudunk róla, az nem változik. Sok minden más változhat. Igen, mondja. De ne csak nekem, akkor mondd itt közösen.
A felolás, amit mondtál, nem mondtak, hogy 97-ben publikálták.
Igen.
Azt tudod, hogy mi írtunk a Lukáccsal meg a Pállal, szikket szokták beszélni róla, ugye a Pennsylvania-ről, és hát ugye ott a kompaktifikálódott a világegyetem, stb.
Igen.
De ott kijön abból, amit nem keresünk, az is kijön az, hogy kell lambda, és kijön az, hogy a lambda 0,7.
Szuper.
És ezt 92-ben írtuk le, 5 évvel azelőtt, mielőtt bárki ért.
Aha.
Ugye azonnal kijött az, hogy a 3 összege az 1.
Igen.
Amit meg nem keresünk, de azon jött itt. Kijött az, ugyanez a konfidencia kijött belőle.
Igen.
És hát persze akkor még nagyon érdekes volt, hogy kijött az, hogy 30-40%-kal idősebb a világegyetem.
Igen.
Most a Béláék ezt leírták, amikor itt elmeséltető 3 féle különböző oka lehet a exponenciális tágulásnak. Most írtak egy cikket kettesben is a Pálnyurkával, és nagyon érdekes, mert beleírták, hogy ez egy konferencia kötetben jelent meg. Előadta, mindig szoktam mondani, hogy igen, de ez nem az a Lukács és nem az a Pál, ott viszont idézik szó szerint ugye a Bibliát, ahol van egy
ahol az a Lukács, meg az a
másik Pál, ahol írja, hogy ugye új eget és új földet látok, mert ők azt mondják, hogy de ugye mi volt a Higgs mechanizmus a kezdetén, hogy tömeget kapott a Higgs részecske. Na most mi az, ami tömeget kap? Hát ugye mi a sekon?
Aha.
Tehát ha megint van egy ilyen fázis átmenet, túlhűlés, az okozza az exponenciális tágulás, megkapja a foton a tömegét, hát ugye akkor nem fog tudni messzire látni, a holdat még esetleg látod, csak ilyen vörös lesz, a napot már nem is látod.
Jöjj.
És a jelenések könyvében ez van leírva, lesz új ég és új föl, új napot és új holdat helyezek az égre.
És a hold vörös lesz, igen, az is benne van.
Hát a Béla leírta az egyik konferenciát.
Igen. Na most viszont, hogy a kompaktifikációs modell az a nem stimmel, mert nem kompakt. Akkor azok a jósatok, akkor azok mennyire vendők komolyan?
Nem, hát attól, hogy gömböd van, azt ugyanúgy be lehet kompaktifikálni.
Ja, értem, aha.
A fényszerességet azért nem lehet túl lépni, mert a fotonnak nincs tömege?
Nem, az mélyebb. Hogy mondjam, hogy a foton azért nem lépi túl a fénysebességet, vagy azért éri el a fénysebességet, mert neki nincs tömege. Tehát az nem jó szó, hogy fénysebesség. Tehát az egy univerzális konstans, ami be van építve a világegyetem szerkezetébe, és az durván szól egy másodlagos körülmény, a fény éppen ilyen sebességgel terjed. Csak mi innen ismertük meg történetileg, hogy fénysebesség. Szóval, hogyha véletlenül az derülnék, hogy a fotonnak van valami kis tömege, akkor a fény ez picivel lassabban menne, mint C. Na, attól a C az még ugyanolyan fontos, és a relativitás ugyanúgy igaz. Csak az éppen nem a fénynek a sebessége lenne, hanem valami más sebesség. Tehát ez ilyen logikájú. Az, hogy a fény az éppen megvalósítja, eléri ezt a sebességet, tehát az egy, mondom, ez egy ilyen extra tulajdonság, meg hát a gravitáció is ugyanilyen sebességet.
Ez egy axiomatikus dolog, amit nem nagyon magyarázunk, hanem elfogadjuk, hogy ez
egy hát van a relativitás elméletnek egy olyan felépítése, ahol az ember megkeresi a logikai lehetőségeket, és akkor abból kiderül, hogy az egyik logikai lehetőség az a klasszikus mechanika, a másik pedig egy olyan, amiben fellép egy sebességdimenziói univerzális paraméter, nevezzük azt C-nek, és akkor később épített tovább az elméletet, akkor kiderül, hogy ebben a hullámok C-vel terjednek, a U1 gauging variance vektor hullámok, stb. Tehát ilyenek, az már egy nagyon speciális dolog, és akkor nevezzük azt az izét fénynek, ami olyan sebessége, ami ezt teljesíti. Tehát ebben a felépítésben ez egy... Így van. Ami négy gyorsabban nem lehet mozogni, igen. Tehát az a durván a világegyetemnek a... Hogy a fény, tehát van olyan jelenség, ami ezt megvalósítja, az egy véletlen, vagy hát az
követően.
Hát nem csak az, hanem a gravitáció is olyan sebességgel terjed, tehát ilyen értelemben ez egy hatássebesség, amit bizonyos típusú jelenségek elérhetnek, a többiek meg, amik tömeges részecskék meg nem éredik el. Tehát ez mélyebben fekszik, mint hogy, tehát ez nem az a lényeg, hogy ez valaminek a sebessége, hanem ez a oksági összefüggések terjedésének a maximális sebessége, tehát a világ kauzális szerkezetében, vagy oksági szerkezetében van ez beépítve. És ez a legmélyebb része a dolognak. De. És mondom, hogyha egy nagyon alapvető dolgokban indulunk, és sebesség fogalmára vonatkozó néhány teljesen elemi axiomából, akkor levezethető, hogy ez a két lehetőség van. Vagy a Galilei-féle newtoni mechanika, vagy a relativitás elmélet, és abban meg megjelenik egy ilyen C-paraméter.
Akkor volt ez a MEP az, amit a... Elosztásokat, hogy ez a...